a műsorváltozás miatt, ugye most egyszerre két előadást fogok elmondani, két szám sajnos nincs, tehát párhuzamosan nem megy, tehát sorba kell mondani, igyekszem minden információt átadni, csak megfelelő sebességmódosításokkal. Az egyik előadásnak az a címe, hogy mire való a többi részecske, a másik pedig a kvantumgravitációról fog szólni. Egy ilyen cím, hogy mire való a többi részecske, rendkívül pofátlannak tűnik. Mi az, hogy én mondom meg, hogy mire való a világegyetemnek ilyen meg olyan alkotó része? Kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a 17.-18. században természet leírásban közölték, hogy a lovat azért teremtette az Úristen, hogy az ember ülni tudjon rajta, és azért nem kétszer olyan magas, mert akkor nehéz lenne rá fölmászni, és azért nem fele olyan magas, mert akkor leírni a lábunk. Hát ez effektíve le volt írva bizonyos könyvekbe. Szóval, ha az ember így éreket kérdez, hogy mi mire való a világegyetemben, akkor belebotlik ebbe a kérdésbe. Nyilván nem azért, és nem úgy csinálta, akár személyes, akár személytelen, akár miféle módon képzelt teremtő a világot, hogy mi megmondjuk, hogy mire való. Ha másképp kell föltenni ezeket a kérdéseket, mit csinálnak azok az objektumok a világban? Vagy másképpen mondva, ugye negatív bizonyítás, miben lenne más a világ, hogyha azok a bizonyos dolgok hiányoznának belőle? És akkor ahhoz, hogy erre a kérdésre részecskékkel kapcsolatban válaszolni tudjunk, akkor ismét fel kell idézni az elejéről azt, hogy mit is nevezünk részecskének, elemi objektumnak. Hát ez a dolog, ez menet közben sokat változott, mióta az emberek elkezdték a elemi dolgoknak a keresését. Ugye először a molekula volt az, ami a legkisebb objektum, az is azt jelentett, hogy ilyen kis szemcse, aprócska, dolgocska. Aztán az atom, ami definíció szerint oszthatatlan. Aztán utána elkezdtünk ahhoz a szinthez, ahol a proton, meg a neutron, meg ilyen részek voltak azok, amiket eleminek tekintünk. Ezek azok, amik a 40-es, 50-es években hirtelen elkezdtek szaporodni, és ezrekre ment fel a számuk, akkor utána megint lejjebb mentünk egy szinttel, és most már kevesebb dolgot tekintünk részecskének. Az, hogy igazából mi az, hogy egyik objektum és másik objektum, mi az, amikor az egyik átalakul a másikba, ez részben önkényes definíció kérdése. Meséltem egyszer arról az ötletről, hogy mi történt, hogy más sorrendben fedezik fel a dolgokat a világba, és akkor a felfelé álló spinű elektront, meg a lefelé álló spinű elektront két különböző objektumnak tekintették volna, aztán csodálkoztak volna, hogyha egy csúnya vasdarab mellett elmegy, akkor egyik átalakul a másikba. Ma úgy mondjuk, hogy az elektronnak a mágneses térben átfordult a spinje, senki nem csodálkozik, mert ugyanannak az objektumnak a többféle állapotáról van szó. Tehát, hogy mi az, hogy egyik objektum másik, mit tudnak csinálni, hogy alakulhatnak egymásba, az nagyrészt definíció kérdése. Hál' Istennek a matematika ezen túl tud lépni, és a matematikai leírásban ugyan használjuk ezeket a neveket, hogy az elektron, meg az ilyen objektum, meg olyan objektum, de részben, ha jól csináljuk, akkor ezektől a nyelvi sallangoktól mentes a matematikai leírás, sőt lehet bízni abba, pontosabban lehet filozofálni arra, hogy vajon a Mars lakók, vagy a Tauceti lakóknak a matematikája és fizikája konvergensen milyen kell, tehát ugyanarról a világról ugyanolyan jellegű végső leírást fogunk adni, egyáltalán valamilyen értelemben eljutunk a végső leírásig. Vagy például, hogyha annyira másféle lények, mint a delfinek, vagy a fekete felhő, vagy a denevérek, akiknek a közvetlen érzéki tapasztalatai egészen mások, hogyha ezekből lennének értelmes lények, azok nyilván ugyanezt a világegyetemet látják maguk körül, csak kicsit másképp, de a megfelelő absztrakciós szinten vajon tudnánk-e velük a kvarkfizikáról tárgyalni, vagy ahhoz még kell néhány absztrakciós szint, mert a kvarkok még mindig túlságosan közel vannak a mi szemléletünkhöz. Tehát lehet, hogy ez a részecske fogalom, amit mi most használunk, ez egy megfelelően fejlett értelmes lények még mindig túl primitív és túlságosan, mint hogyha úgy képzelnénk, hogy két kődarab, aztán ezek az alapobjektumok a világnak, vagy mi hogy kinevezzük a régieket, hogy négy őselem, föld, víz, levegő, tűz, mi már tudjuk, hogy nem ez. Lehet, hogy bennünket is ugyanígy kinevetnek ezekkel a mostani elemi objektumainkkal, szóval még sok minden változhat. Mindenesetre, hogyha végig gondoljuk, hogy mik is az elemi objektumok az adott szinten, akkor megkérdezhetjük, hogy ezek hol szerepelnek a világegyetemben, hol voltak, és ott milyen szerepet játszottak, és miben lenne más a világegyetem, hogyha néhányat ezek közül kihagynánk. És akkor itt rögtön meg kell különböztetni a jelenleg eleminek tartott részecskéket a korábban eleminek tartottaktól. Ha például azt kérdezi az ember, hogy hányféle kémiai elem van, ugye ez az elem is a egyszerű elemi objektumra akar utalni, hányféle kémiai elem van, akkor a rendes iskolás gyerek mondja, hogy 92, mert belévérték, akkor még rendesebb iskolás gyerek tudja, hogy most már körülbelül a 106-nál, vagy még kicsit odébb tartanak a mesterséges atommag kísérletekben. Meg lehet kérdezni, miért ér véget a periódusos rendszer? Miért nincs 1000 fajta különböző elem? Hát akkor nehéz lenne a kémia, de mondjuk ez megint csak ilyen embercentrikus hozzáállás. Amúgy is a kémiában igazából azt a 4-5 elemet használják, amit a szerves kémikusok lötykölnek, a többi az már csak néhány embernek a magán, ugye. Tehát mire való a többi elem? Ilyen értelemben a mire való kérdése lehet válaszolni. Hát üres lenne nélkül a periódusos rendszer. Az, hogy van periódusos rendszer, az egy mélyebb struktúrát tükröz. Összeraktunk elemi objektumokat, azokat sokféleképpen lehet összerakni, és ezt a szerkezetet valahogy tükrözi ez a szisztéma. Amikor lukat találtak a periódusos rendszerben, ugye mennyi elemek összerakta, észrevette, hogy néhol hiányoznak elemek, inkább odébb rakta, és azt mondta, hogy itt valamit még fel kell fedezni, mert a struktúra, a felismert szerkezet, a felismert szabályosság, az egy mélyebb struktúrára utalt, és éppen ezért a szaporítani kellett az elemi létezőknek a számát, fel kellett ételezni valamiféle olyan elemet, amit eddig még nem ismertek. Ugyanez megtörtént az elemi részecskékkel kapcsolatban is, amikor a kvark modell megszületett a 60-as évek elején, és akkor összerakták az addig ismert dolgoknak a szisztematizálására használták már ezt a modellt, akkor rájöttek, hogy ott valami hiányzik, és megjósolták egy olyan elemi részecskének a tulajdonságait, amit korábban senki sem mert volna leírni, mert annyira furcsa volt a korábbiakhoz képest, annyira furcsa reakciókban vett részt, amúgy nem hiányzott senkinek. Ebben a modellben hiányzott, mert egy táblázatnak az egyik sarka még üres volt. Egy háromszög alakú táblázat volt, mert kvarkfizikusok ilyen háromszögekben gondolkodnak. Mindenesetre oda megjósoltak egy objektumot, és később, mivel tudták, hogy milyenek a tulajdonság, ezért kísérletek fel tudták fedezni. Ilyen értelemben akkor erre azt mondhatjuk, hogy ez arra való, hogy oda való abba a helyzetre, arra a helyzetre, abba a táblázatnak a megfelelő kockájába való. És azért van, mert az adott struktúrában össze lehet rakni egy ilyet is. Más kérdés, hogy ez a természetben hol jelenik meg, és mennyire játszik fontos szerepet. Meg lehetett például kérdezni azt is annak idején, hogy mire való a neutron. Pillanat, bocsánat, leülök, aztán mondom itt tovább. A 19. század végén, amikor felfedezték az elektront, akkor azt úgy sejtették, hogy az atomból kiszabaduló kisebb objektum. Aztán a 10-es években Rutherford felfedezte az atommagot. Rájöttek, hogy a legegyszerűbb atommag az a proton, az maga egy elemi objektum, a többi az meg biztos sok protonból áll. Először azt gondolták, hogy az atommagok egyszerűen összeragadt protonok, sok proton. Aztán rájöttek, hogy a tömegek nem stimmelnek. Tehát a szénatommagnak a tömege például 12-szerese a protonénak, a töltése meg csak a 6-szorosa. Hát azt mondták, hogy van benne biztos még 6 elektron, van benne 12 proton, és 6 elektron, így jön ki a 6 pozitív töltés. Az elektront már ismerték. Nyilván abból építkeztek, ami van. Később aztán a kvantumelmélet kiderítette, hogy az elektronokat egyszerűen nem lehet belegyömöszölni az atommagba, mert akkor marha nagy energiájuk lenne, stb. Ez már dinamikai magyarázat, és akkor kiokoskodták, hogy ott kell lenni egy másik fajta részecskének. Akkor azt mondták, hogy hát mi a fenének. Hasonlít a protonra, de még töltéses is. Még arra se jó, hogy megfogja az elektron. Hát minek az oda? Tehát ha valaki oly módon képzeli el a világot, hogy célszerű, ha én terveztem volna, akkor biztos kihagytam volna a vakbelet, szóval ilyeneket szoktak mondani, akkor biztos ki lehetett volna hagyni a neutront, mert anélkül mennyivel egyszerűbb lenne összerakni az atomokat. Amikor megértették ennek a dinamikáját, hogy mi is tartja össze az atommagot, elkezdtek újabb atommagokat összerakni, szétszedni, cincálgatni, akkor például kiderült, hogy olyan atommag, ami 2 protonból áll, és semmi más nincs benne, olyan nincs. Mert a protonok közötti ható erőnek és a kvantummechanikának a törvényeiből ki lehetett okoskodni, hogy egyszerűen azt a 2 részecskét a elektromos taszítás rúgja szét, a kvantummechanikai effektusok is inkább azon dolgoznak, hogy menjenek szét, és az összekötő erő az nem elég erős ahhoz, hogy összetartsa. Talán emlékeznek, erről beszéltünk annak idején a protonokkal kapcsolatban, hogy milyen jó, hogy nincsen ilyen objektum, mert akkor nem lennének csillagok, és ezért nem lennének csillagászok sem. Hogyha a protonok egyszerűen össze tudnának ragadni, akkor a csillagok ahelyett, hogy évmilliárdok alatt gyártanák le nehéz atommagokat, azonnal egy pillanatszerű reakcióban összeragasztanák az összes atommagot, vagy az összes protont, hatalmas robbanással az egész szétmenne, ezred másodpercig tartana a csillag élete, nem évmilliárdokig. Nekünk ez így nagyon jó, hogy ez a dolog nem megy. És akkor most ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a neutron arra való, hogy az atommagban hozzájárul a részecskék összeragasztásához, de nem járul hozzá a taszításhoz, hiszen nincs neki elektromos töltése. Természetesen nem ilyen teleologikusan kell elképzelni, akkor hogy lehet ehhez valami értelmes módon hozzáállni, úgyhogy az ember elképzel párhuzamosan sok világot. Egyikben ilyenek a fizikai törvények, másikban olyanok, egyikben ilyen részecskék léteznek, másikban olyan részecskék léteznek. Ez a nevezetes multiverzum, a univerzum helyett a multi, sok világ, és akkor azon persze aztán lehet vitatkozni, hogy ez ténylegesen meglevő valóság, ez a sok világ, vagy pedig csak egy elképzelés, hogy akkor a gondolatban, konkurenciában bocsátom a sokféle elképzelhető lehetséges világegyetemet. Akkor az jön neki, hogy egy olyan világegyetemben, amelyben nem lennének neutronok, abban vagy nem történne meg a magreakció, és nem jönnének létre atommagok, tehát a hidrogénnél bonyolultabb elem nem lenne, ott nagyon egyszerű lenne a kémia, csak nem lenne, aki foglalkozna vele, tehát ott akkor csak a hidrogén jöhetne létre, semmi nehezebb atommag. Vagy pedig, ha nem lenne neutron, viszont egy kicsit erősebb lenne a protonok közti kapcsolat, akkor csillagok helyett hatalmas robbanás lenne, és megint csak nem jönnének létre később bonyolabb struktúrák. Tehát a sokféle világból, hogyha létezik, akkor abban lesz később bonyodalom, élet, egyebek, szerveződés, egyáltalán hosszú ideig létező összetett struktúrák, amelyben neutronok is voltak. Ilyen értelemben az ember megtalálja a neutronoknak a szerepét a világegyetemben. Ha valaki ezt személyes teremtővel akarja elmagyarázni, akkor mondhatja, hogy ezt valaki jó előre végig gondolta, és kitalálta, és megtervezte papíron, vagy számítógépen, vagy nem tudom, hogy ott csinálta, és minden esetre akkor kiokoskodta, hogy így lehet hosszú távon létező világot, bonyolult struktúrákat konstruálni, hát akkor tegyünk bele egy neutron nevű szereplőt. Úgy, ahogy bizonyos drámaírók kiokoskodják azt, hogy hát a második felvonás kicsit unalmas, hogyha be nem téved egy kicsit egy részek kéményseprő, és bele nem köt a háziasszonyba, és a harmadik felvonás közepén még egyszer visszajön és elmondja a poénját. Ugye van, ahol ezt itt tanítják, hogy így kell drámát írni. Hát így is lehet világot tervezni, hogy adott funkcióra kiokoskodunk bizonyos objektumokat. Ha most másképp nézem, ez a multiverzum modell, ez például bizonyos értelemben evolúciósként is jó. Van sokféle világ, és akkor a valamilyen értelmű természetes kiválasztódás kiválasztja, hogy ebben lehet élet, abban nem lehet élet. Ahol éppen úgy jöttek össze a körülmények, meg a fizikai törvények, meg a szereplők, akkor abban lehetséges. Tehát ilyen értelemben a neutronnak értjük a szerepét a világban, volt is róla egy külön előadás, mert fontos szerepe van, és ugye talán teszik emlékezni arra is, hogy nem egyszer, hanem a csillagok keletkezésénél, még korábban a neutronok már egyszer fontos szerepet játszottak, akkor a csillagok keletkezés aztán, amikor neutron csillag lesz belőlük, tehát a történet különböző fázisaiban ismét előkerülnek az adott objektumok, és fontos szerepet játszanak, és a magfizikai, részecske fizikai tulajdonságaikkal befolyásolják a makroobjektumoknak, mondjuk a csillagoknak a fejlődését, vagy olykor az egész világegyetemnek a történetét. Hasonló módon megkérdezték annak idején, hogy mire való a pozitron. Mondja, az olyan, mint az elektron, csak éppen ellentétes töltése van. Itt kicsit más a sztori, mert itt előbb volt az elmélet, mint a kísérleti felfedezés. Dirac, amikor megcsinálta a 20-as évek végén, vagy közepén, utána valamivel, a relativisztikus kvantummechanikát, tehát egyesítette, ugye ez a szokásos fizikus játék, hogy egyesítsük a különböző elméleteket, a relativitás elméletét és akkoriban frissen megszületett kvantumelméletet, abból extra bónuszként kijött az, hogy az elektronnak van antirészecskéje. Biztos sokan ismerik azt a sztorit, mert az ismeretelesztő könyvben még mindig úgy van, hogy a pozitron az lyukat, az elektron, negatív energiájú elektronok tengerébe, meg minden. Szóval ez egy ilyen meseszerű interpretáció volt. Azt akarták megmagyarázni, hogy jó, rendben van, van egy ilyen, de miért nem láttam ilyeneket a természetben. Matematikailag kijött, de nincs. Aztán később találtak. Kozmikus sugárzásban találtak pozitronokat, és azt is megmagyaráztak, hogy hát jóval kevesebbet látunk, mint elektront. Miért? Mert ők ilyen ritka vendégek, amik a elektron tengerből ilyen meg olyan folyamatokkal lehet létrehozni. Na ez a modell, ez a Dirac tenger, ez egy rövid életű, néhány évig élő modell volt. Később matematika továbbfejlődés ezt letörölte, az ismeresztető könyvekben még megmaradtak ezek a modellek, de most úgy tekintünk a pozitronra, meg az elektronra, mint egyenrangú szereplőkre. És akkor megint fölmerült az a kérdés, hogy miért nincs az egyikből olyan sok a világban, mint a másikban. Erről megint volt egy külön előadás, hogy az anyag meg az antianyag közötti szimmetria egy kicsit sérül, és annak a pici sérülésnek ugye miért vannak ilyen drasztikus következményei, mert Van ez a nagy sztori, a világegyetemnek a fejlődése, ez a nagy narráció, amiben be kell tenni, és ebben a sztoriban ez a pici effektus, hogy egy kicsit különbözik az anyag meg az antianyag, ez felerősödik. Annyira felerősödik, hogy a világnak a jelenlegi állapotában már nincs ilyen antianyag. Tehát pozitronok is csak hébe-hóba keletkeznek, aztán hamarosan meg is szűnnek. Ilyen értelemben, tehát a pozitronról tudjuk, hogy miért nincs, de egyáltalán miért van. És ezt viszont meg lehetett érteni, de hát ez már majdnem tiszta matematika, és a matematikának és a szimmetriákkal foglalkozó fejezete a csoportelmélet. Utóbb rájöttek a relativitás elmélet születés után 20-25 évvel, hogy a relativitás elmélet is tulajdonképpen a szimmetria fizikának egy ága. Erről szoktam beszélni, és volt is szó itt is az első adásokon, hogy a szimmetriák azok nagyon alapvetőek, a szimmetriákból a fizikában különböző megmaradási tételek következnek, és a 20. századi fizika fejlődése lényegében arra szára fűzhető föl legalábbis nagy vonalakba, hogy amit fizikai törvénynek hívtak, azt geometrizálták, átírták úgy, hogy az a minden objektumra érvényes és szinte geometriai módon leírható dolgok. Ugye a térnek nincs közepe, a térnek nincsenek kitüntetett irányai, a téridőnek nincsenek kitüntetett irányai, és ez magába foglalta azt, amit korábban egészen más kifogalmaztak meg, hogy üljünk föl az Einstein-féle vonatra, és akkor ugyanazt a fizikát tapasztaljuk, ezt úgy mondjuk, hogy a téridőben nincsenek kitüntetett irányai. Geometrizálódott. Később egészen absztraktan dolgok, mint például az elektrodinamika. Hát az egészen más jellegű, annak senki nem gondolt, hogy köze van a geometriához. Az a geometriának az absztrakt ágaival kapcsolódott össze, és azt megint tisztán geometriára tudjuk megfogalmazni. Az egész 20. századi fizika lényegében geometrizálódást jelentett. A geometria pedig tulajdonképpen a szimmetriáknak az elmélet. Ezt Euclid még nem tudta, de Felix Klein az 1880-as években már tudta. Ő az a Klein, akinek palackja is van, az bizonyára sokan látták a Klein palack nevű, vagy Klein kancsó nevű érdekes objektumot. Ő az, aki egy Erlangenben tartott előadásában megfogalmazta egy erlangeni programot, mely szerint a geometria különböző ágai aszerint különböztethetők meg, hogy milyen szimmetriák vannak benne. Az euklideszi geometriában mit lehet csinálni egy háromszöget? El lehet tolni, el lehet forgatni, és akkor önmagával egybevágó lesz. A projektív geometriában már sokkal több mindent lehet csinálni, így torzítani, úgy torzítani, az még mindig ugyanaz az objektum. És így lehet a geometria különböző ágait, például a topológiát, ahol már a háromszöget körre is tudom deformálni, de még mindig ugyanaz az objektum, viszont nem tudom gyűrűvé transformálni, stb. Tehát így szét lehet válogatni. A szimmetriák azok, amik megszabják a adott elméletnek a kereteit. A geometria lényegében a szimmetriáknak a tudománya, és a geometriáknak az algebrai leírásának a tudományát hívják csoportelméletnek. Amikor a speciális relativitás elméletet sikerült ilyen nyelven megfogalmazni, szimmetria fizika formájába, éppen akkoriban született meg a kvantumelmélet. És a kvantumelméletbe, azt talán tudják, és ezt már én is említettem, hogy Wigner Jenő és Neumann János vezették be ezeknek a szimmetriáknak a matematikai leírását, és az rettentően sikeres lett. Kvantumelméletben tulajdonképpen megtalálta ez a matematika a maga igazi fizikai terepét. Utóbb aztán visszamenőleg beleírták a klasszikus mechanikába, meg más tudományokba, de igazán hatékony és előrejelző képességű az a kvantumelmélet lett. Az atomhéjak fizikájában van ott sokféle szimmetria van. Az atom gömbölyű. Az elektronokat fel lehet cserélni egymással, és ugyanolyan lesz az objektum. Tehát van egy ilyen permutációs szimmetria is. És ezt mind együtt hogy kell rendesen kezelni, tulajdonképpen ezt okoskodtak ki Neumann János és Wigner Jenő, és azóta is azon a nyomon halad ennek az alkalmazása, az egész molekulafizika, meg sok minden, ahogy ők azt annak idején megcsinálták. Ennek a gondolatnak a továbbfejlesztése az, amivel a 60-as, 70-es években a kvarkokat elméletileg megjósolták. Ugyanennek a szimmetria fizika ennek a csoportelméleti matematikai apparátusnak az alkalmazása. No és amit Dirac csinált annak idején, ahogy fölírta a relativisztikus kvantummechanikának az alapegyenleteit, az tulajdonképpen ennek a szimmetria fizikának egy nagyon szép és korai alkalmazása volt. És utólag azt mondhatja az ember, hogy azért van pozitron, mert ilyen meg ilyen, most nem részletezem matematikailag, ilyen meg ilyen szimmetriái vannak a világnak. A pozitronnak az a szerepe, durván szól, hogy az elektron tükörképe legyen, azért, mert van egy ilyen tükörszimmetria. Tehát nem a részecskék, nem az objektumok az elsődlegesek ilyen értelemben, hanem a szimmetriák, és a szimmetriák egy adott objektumhoz megkövetelik más objektumok létezését is. Tessék elképzelni egy olyan típusú konstrukciót, amikor a szobasarkában két tükör van. És akkor tudom, hogy itt a tükörképen, meg ott is van, de azoknak a tükörképe is látszik meg ott a harmadik sarokban. Nem lehet az, hogy az nincsen, mert a tükrök és a szimmetriák létezése még egy dolognak a létezését megköveteli. Na most ezt kell megfelelő módon matematizálni. A pozitronnak ilyen értelemben ez a szerepe, hogy az adott szimmetriájú elméletben van egy ilyen hely, amit neki be kell tölteni. Nagy baj lenne, hogyha a természetben nem találtuk volna meg, mert miért gondoltuk, hogy a világnak ez a szimmetriája? Mert a korábbi felfedezések arra utaltak. Szimmetriát nem önkényesen találja ki az ember, hanem a kísérleti tapasztalatokból vonja le, hogy a világnak ilyen-megen szimmetriája vannak. Hogyha az addigi szimmetriákat matematizálták, és abból következtettek új dolgok létezésére, hogyha az új dolgok nincsenek, akkor valami nagyon nem stimmel. Akkor újra kell szabni az egészet. Hát ehhez hasonló volt az, amikor a relativitás elmélet hajnalán keresték az étert. A szimmetriák elméletének az addigi állásából az következett, hogy kell lenni éternek. A korábbi, a mechanikából levont szimmetria törvények és az új elektrodinamikának az egyeztetéséből okoskodták ki azt, hogy van éter. Nem volt. Újra kellett szabni az egész épületet, a rosszul szabott kabátot ki kellett gombolni, és teljesen újra gombolni. Sokan még ma sem emésztik meg. Ma is olvastam egy olyan cikket, hogy Einstein hülye volt, és nem volt igaza. Szóval még ma is születnek ilyen jellegű dolgok, valaki nem érti. Persze, hogy nem érti, mert köznapi életében nem ehhez szocializálódott. Tehát újra gombolás a kabátnak, a szimmetriáknak a másféle szemlélete, ez időnként ilyen szemléletváltozással és égszakadás földindulással jár. Na, ilyen értelemben értjük azt, hogy mire valók az antirészecskék. Ugye egy későbbi fejlemény az, amiről annak idején a megfelelő adásban beszéltem, hogy az antirészecskék mégsem teljesen szimmetrikusak a részecskékkel. Tehát a szimmetria fizikának egy későbbi megnyilvános volt az, hogy a szimmetriák nem tökéletesek. Majdnem szimmetrikus, de egy picit nem. Kicsit hasonlít ahhoz, mint hogy az emberi arc sem teljesen szimmetrikus. Mindenki a saját tükörképét ismeri, és amikor meglátja a fényképét, akkor olyan kicsit idegennek tűnik, mert felcserélődik a jobb és a bal arca. Hogyha valakiről készítenek egy olyan fényképet, ami fordítva van, tehát szándékosan megfordítjuk a negatívat, vagy számítógépen tükrözzük meg egyebek, akkor valahogy barátságosabbnak érzi az ember a fényképét. Mások viszont idegennek látják, mert ők meg ahhoz szoktak hozzá, hogy szemből nézik. Az emberi arc is majdnem szimmetrikus, de nem egészen. Na, ez derült ki a részecske fizikai szimmetriákon is. Pontosabban némelyik exaktul tökéletesen fennáll, mások meg nem. Szó volt arról, hogy a szimmetriákból következnek megmaradási tételek. Hát akkor, hogyha a szimmetria nem tökéletes, akkor a megmaradási tétel se tökéletes. Nagyon kevés olyan megmaradási tétel van, amit pillanatnyilag exaktnak tudunk. Hát ilyen például az elektromos töltésnek a megmaradása. Akármiféle folyamatban az mindenképpen megmarad. De másfajta töltés jellegű mennyiségek, például az úgynevezett barion töltés vagy a ritkaság, azok sok folyamatban megmaradnak, de vannak olyanok, ahol nem. Mert a szimmetria az nem teljesen tökéletes. Bizonyos folyamatok, bizonyos objektumok szimmetrikusak erre a típusú transformációra, ez a mások meg nem. És pontosan így lehet hierarchiába állítani a szimmetriákat. Van olyan, ez például energiafüggő. Nagy energiájú folyamatoknál mások a szimmetria viszonyok, mint kis energiáknál. Vannak, amik nagyon ritkán sérülnek meg a szimmetriák, sokáig kell várni ahhoz, hogy az a folyamat, ami elrontja a szimmetriát, az megvalósuljon, akkor az a mennyiség, ami megmaradó emiatt a szimmetriát, az sokáig megmarad, de néha megváltozik. Tehát sokáig azt gondolhatja az ember, hogy ez megmaradási tétel, aztán rájönnek, hogy mégsem. A 20. század második fele tulajdonképpen ilyen értelemben a szimmetria sértéseknek a története, hogy rájöttek, hogy bizonyos szimmetriák nem állnak fel. Némelyek úgy nem állnak fenn, hogy bizonyos folyamatokban igen, másokban nem. Ez kezdődött 1956-ban a tükrözés szimmetriával. A gyenge kölcsönhatásnál, a neutrinok fizikájában vannak olyan jelenségek, amiknek a tükörképe nem megy végbe. És egy kicsit ravaszabb és matematikailag bonyolultabb módon folytatódott később a részecske fizikában, így ahogy az előbb mondtam, hogy van olyan folyamat, tehát van olyan dolog, ami megmarad, de nem mindig, tehát néha változik, azért, mert a hozzátartozó szimmetria az olykor kicsit gyengén megsérül. És ilyen értelemben az, hogy a részecskék mire valók, megint csak azon a nyelven mondható el, mint amit az előbb a pozitronról mondtam. Arról is volt szó még a legelején, amikor én tanultam az egyetemen a részecskéket, akkor mondjuk ABC-be, vagy tömegük szerint, vagy felfedezésük sorrendjében kellett őket megtanulni, mert nem volt benne rendszer. Később aztán a 60-es évek végén, 70-es évek elején felfedezték azt a rendszert, amit én itt mindig szoktam mutogatni, hogy ott vannak azok a bizonyos részecskék, hogy mik is a a létező objektumok, mégis a jelenleg eleminek tartott részecskék, és ezek itt egy táblázatban, struktúrában vannak betéve, nem ABC-ben vannak rakva, hanem nem úgy néz ki, mint a Mendelejev-féle periódus rendszer, de hát miért nézzen ki pontosan úgy? Van egy ilyen szisztéma, hova rakjuk a részecskéket. Ezt abból a matematikai struktúrából vonatkoztatták el, amit a szimmetriák alapján fedeztek föl, annak a matematikai struktúrának a megjelenési formáját. Tehát ez többen a szimmetriából következik, hogy ilyen objektumok vannak, hogy ilyen szerepek vannak, hogy ott van az a négyzárójel, és a négyzárójelben van alsó meg felső szereplő, és hogy ezeket a szereplőket azonosítani tudtuk a kísérletileg megfigyelt objektumokkal, az pont igazolja azt, hogy jól gondolkodtunk, hogy az a szimmetria az valóban szimmetriája a világnak, mert a szimmetria által megkövetelt létezők azok valóban léteznek. Tehát ilyen értelemben megint csak szerepük van ezeknek a részecskéknek. Ugye idézzük fel, hogy mit is jelent ez. Kétféle alapobjektumról van szó. Az egyik a feles spinű részecskék, azok önnek építőkő objektumok. Ezekből kétféle van, a leptonok meg a kvarkok. Mindegyik párosával fordul el, ezeket így be szoktuk írni egy zárójelbe. Az elektronnak a párja a neutrino, a kvarkok pedig itt az U és T formában. Van egy harmadik irány, hogy a kvarkokból három fajta van, ez egy újabb szimmetria, amit ugye szemléletesen úgy szoktuk mondani, hogy három színben fordulnak elő, és azt a hármat egymás között lehet cserélgetni. Ezt nem muszáj színnel elképzelni, ez megint egy újabb lehetséges szimmetria. És akkor vannak a közvetítő részecskék, amik a lejjebb mutatott alapsémának megfelelően az ilyen közvetítő részecskék azok elviszik, vagy hozzák a bizonyos kvantumszámokat, és átalakítják egymásba ezeket az építőkő részecskéket. Többen megkérdezték, hogy kell elképzelni ezeket a részecskéket, mert mondtam azt, hogy többen sehogy meg kell őket tanulni matematikailag leírni, de valahogy az ember mégiscsak el akarja képzelni, akkor ne kis golyókra gondoljunk, amire rá van írva, hogy én vagyok az elektron, én meg a pozitron Józsi, vagy mit tudom én, micsoda, hanem inkább úgy lehetne elképzelni, mint ilyen kis agyag darabkák, anyagból kiragadott, hanem közös ős anyagból kiragadott kis csomók, viszont mindegyik fog a kezébe kis cédulkákat. Vagy mondjuk az egyiknél van egy kártyalap, egy kis kocka, meg egy piros zsinór. Akinek nagy kockája van, annak nincs zsinórja. Akinek kis kockája van, annak lehet piros, zöld, meg kék zsinórja. Ezek a mindenféle töltés jellegű dolgok, amiket itt visznek magukkal, és ezeket őrizniük kell, mint a Fekete Péterben, hogy az nem ér, hogy az ember eldobja a kártyát a széke alá, és akkor megváltoztatja a játékszabályokat. De itt viszont szabad időnként előfordulhat az, hogy bizonyos típusú kártyalapot el lehet dobni, ekkor sérül a szimmetria. És akkor vannak ilyen játékszabályok, amiket el kell fogadni, hát ez jött ki matematikailag, hogy a kiskockásoknak van, a nagykockásoknak nincs zsinórjuk, mondjuk. Akinek meg gömbje van, annak meg nincs kockája sem. Szóval ilyen típusú. És adogatják egymásnak. Tehát ezek a kis anyagcsomók mennek, találkoznak, kicserélik ezeket az attribútumokat, és ez jelenti azt, hogy átalakul egyik elemi részecske a másikba. Azok a bizonyos közvetítő részecskék, azok meg arra valók, hogy az egyik viszi a zsinort, a másik viszi a kockákat, a harmadik a golyókat, a negyedik a kártyalapot, meg ehhez hasonló. És akkor így össze-vissza csereberélik a különböző anyagdarabok között. Amikor azt mondjuk, hogy egy ilyen folyamat történt, az elektron átalakult neutrinóvá. Ja Isten, mi történt? Megszűnt az elektron egyedisége, kérdezik a filozófusok, olvastam egy ilyen cikket. Nem kell ezzel foglalkozni. Az egy anyagdarab, ami átalakult egy másik anyagdarabba, bizonyos tulajdonságait, bizonyos kvantumszámait odaadta a másiknak, azt meg elvitte az a harmadik dolog, és befut a másikhoz, és odaadja annak a D részecskének, és akkor az meg egy U-vá változik. Miért változik U-vá? Mert azt hívjuk U-nak, akinek két kis kockája, meg három piros zsinórja, meg egy pigdálája van. Szóval valami ilyen értelemben, és hogyha nem lett volna pigdálája, akkor nem U-nak hívnánk. Mert nincs semmi mélység abban, hogy ez itt az U-kvark vagy a D-kvark. Tehát az anyagnak ezek a különböző darabkái, ezek csereberélik ezeket a töltés jellegű mennyiségeket. Na most egy külön játék az, hogy aki sok kockát cipel magával, ezt a kalandjátékokból lehet tapasztalni, az nehezebben kell át a hegyen, azaz akkor mondjuk annak nagyobb a tömege. Tehát ezeket a hagyományos fizikai mennyiségeket, energia, meg impulzus, meg tömeg, azokat részben ezekből a jelenségekből, ezekből a hordozott attribútumokból kell kiszámítani, hogy hány kockája van, ezért milyen nehezen mászkál a világban. Ez valahogy így kell elképzelni, hogy nem kell, bocsánat, én így szeretném elképzelni a részecskéket, vagy így ezt javaslom, hogyha valaki el akarja képzelni őket. És akkor vannak ezek a szerepek, amik lényegében azt jelentik, hogy hogy is oszthatom ki ezeket a bizonyos attribútumokat. Hát vannak egykockások, meg zsinórosok, meg zsinór nélküliek, meg ilyenek, és akkor ezek az objektumok előfordulhatnak. Na most, hogyha az ember rájön arra, hogy bizonyos dolgok nem fordulhatnak erre, akinek bal csavarja van, annak nem lehet zsinórja, vagy fordítva, vagy akinek jobb csavarja van, annak csak piros zsinórja lehet, és akkor így jöttek rá arra, hogy például a neutrinóból nem fordulhat elő egy olyan verzió, ami korábban azt hittük, hogy létezik. Tehát ez, amit mondok, hogy a neutrinóból csak bal csavar szimmetriájú részecske van, és a jobb csavar szimmetriája meg nem létezik. Ezek tulajdonképpen ezek az újabb fajta játékszabályoknak a felfedezése, hogy mit lehet vinni, mit nem lehet vinni együtt, és azokat, ezeket hogy lehet cserélgetni. Tehát ilyen furcsa kártyajáték. Na most ugye, ahogy ezt Marxist szokta annak idején emlegetni, mint a fizika alapszabályát, idézte valami filozófusod, de sajnos nem tudom, hogy kitől, hogy mik a játék szabályai. Egy, nem nyerhetsz a természettel szembe. Kettő, nem érhetsz el döntetlent. Három, nem szállhatsz ki a játékból. Na tehát körülbelül ilyesmi, szóval az ember ilyeneket játszik, akkor azért tudja azt, hogy mi lesz a vége a dolognak. De hosszú távon mindjárt meghalunk, de hát addig is legalább jól lehet szórakozni itt a játékszabályok megértésével. Tehát erre megy ki a játék. Na és hát akkor most jön az, hogy jó, ezek voltak az ismertelemi részecskék. Ezekről beszéltem, milyen értelme beszéltem, ezek sokat szerepelnek a világban. Hát itt vannak körülöttünk. Vannak körülöttünk elektronok, U-ból meg D-ből összeállnak a protonok, neutronok, és a csillagászok által szeretett világ történetében sok csillagban, bolygóban, meg egy ilyen objektumban ezek a részecskék ott vannak, tehát ezek sokszor szerepelnek ott, amiről az ember beszél. Akkor kérdés az, hogy hol vannak a többiek? Akkor tekerjük tovább. Ez is már sokszor szerepelt. Ha pontosabban fölírjuk ezeket a jelenleg ismert és eleminek tekintett részecskéket, akkor azt a generációt, amit az előbb fölírtam, azt meg kell ismételni még kétszer. Ott vannak a műon, meg a műon neutrinó, a kvarkoknak a nehezebb rokonai, a C és S, és a harmadik generációban meg a tau és annak a neutrinója, illetve a T és a B kvarkok. Gondolná az ember, hogy pöty lefelé, mert hát akkor miért pont három? Erről is volt már szó, kísérleti tény, kozmológiai alapon bebizonyított kísérleti tény, vagy nincs több. Ezt aztán meg végképp nem lehet érteni. Ha lenne egy ilyen generáció, akkor oké. Ha lenne kettő, akkor a deisták biztos kimagyaráznák, hogy az egyik az igazi, a másik meg az anti, vagy valódi egyetemisták és műegyetemisták, stb. Szóval ilyen alapon. Ha lenne végtelen sok, azt megint lehetne érteni. Miért pont három? Hát Istenem. Hát mondhatnánk, hogy ennek köze van ahhoz, hogy a kvarkokból éppen három fajta van. Nem sikerült ki magyar, nincs ennek a háromasságnak ahhoz közel, jelenleg úgy tűnik. Na, de ezeket az objektumokat nem is nagyon tapasztalja az ember a világban. Mit látunk? Hát, hogyha nagy energiával összecsapjuk a részecskéket, akkor ideiglenesen keletkeznek ezek a nehezebbek, aztán gyorsan el is bomlanak. Szóval léteznek, létezhetnek, de úgy nem nagyon szoktak létezni. A lehetőség megvan rá, bizonyos körülmények között létre tudom hozni. Szóval akárhogy mondom, ezek vannak, csak hát éppen a természetben most nem fordulnak elő. Ezt megint meg tudjuk magyarázni, hogy miért nem fordulnak elő. Mert nagyobb energiájuk, nagyobb a tömegük, viszont elbomolhatnak. El tudnak bomolni úgy, hogy a nekik megfelelő könnyebb objektum változnak át. Nagyon nem értjük például, hogy mi a különbség a műon meg az elektron között. Minden tulajdonsága ugyanannyi, csak a tömege nagyobb 200-valahányszor. Sokszor próbálták ezt úgy megmagyarázni a fizikusok, hogy ha az elektronnak szerkezete van, és a belső szerkezetet egy kicsit megpiszkálom, nagyobb energiájúval fölfújom, akkor kapom a műont. Van, amikor ez bevált. Amikor az 50-es években elkezdték a rengeteg elemi részecskét felfedezni, akkor ennek az egyik első verziója delta részecske volt, amit Fermi fedezett fel 1952-ben. Pontosan 100 évvel a kvantumgravitációs Nobel-díj előtt. No, szóval minden esetre akkor felfedezték ezeket a delta részecskéket. Utóbb a kvark modell alapján megértettük, hogy azok ugyanolyanok, mint a proton, ugyanabból a három kvarkból állnak, mint a proton, csak azok a kvarkok nem kis pályán keringenek egymás körül, hanem nagyobb pályán keringenek egymás körül. Úgy, mint amikor az atomot lehet gerjeszteni, az elektront egy kicsit följebb ugrasztani, és akkor nagyobb pályán. Természetesen lehetett volna annak idején a gerjesztett hidrogénatomot másnak nevezni, azt mondjuk, hogy az nem a hidrogénatom, hanem az a Kovács-féle atom, valami másféle objektum. De olyan rövid ideig él szegényig, aztán úgyis visszaugrik, akkor azt mondtuk, hogy ez a hidrogénatomnak egy másik állapota. Ha tudták volna rögtön, amikor felfedezték ezeket a delta részecskéket, hogy az ugyanaz és milyen struktúrájával, akkor azt mondták volna, hogy ez egy gerjesztett proton. Akkor nem adtak volna neki külön nevet. Nem kellett volna a táblázatokban nekem annak idején külön megtanulni, hogy mennyi a delta részecske, és mik a kvantumszáma, és mennyi a tömeg, és ki, és mikor fedezte fel. Mennyivel egyszerűbb lett volna az élet. De ezt akkor nem tudták, ez utóbb derült ki. Tehát ilyen értelemben van szó arról, hogy bizonyos objektumok a másiknak a gerjesztett állapotai. Jó lenne például egyszerűen azt mondani, hogy itt a második generációnak az elemei azok ugyanazok, mint a első generációnak az elemei, csak valami belső struktúrát gerjesztettek benne. Igen?
De hogy a belső struktúrája van, akkor már nem lehet elemi.
Így van. Pillanatnyi színűleg ugye a proton nem is szerepel a táblázatban, mert az kvarkokból áll. Az elektron szerepel, az elektronra jelenleg azt mondjuk, hogy elemi. Miért? Mert nem tudunk, nem megyünk mélyebbre. Lehet, hogy ha 100 év múlva itt valaki előadást tart, akkor majd elmeséli, hogy 100 éve őseink olyan bolondok voltak, hogy az elektron elemének tartották, holott ma már tudjuk, hogy ebből meg abból áll, sőt, erre már nagyipar épül. Lehet, hogy 100 év múlva ez lesz. Lehet, hogy nem, pillanatnyilag nincs semmiféle kísérleti és elméleti indikáció arra, hogy az elektron összedett. Ha csak ezt nem tekintem annak, hogy van neki nehezebb rokona. Lehet, hogy ez lesz a 100 év múlva majd a tankönyvekben, ez lesz az első, hogy már régóta tudták, hogy van a műon, csak sokáig nem jöttek rá, hogy az ugyanaz, mint az elektron, csak gerjesztve van. Lehet. Pillanatnyilag nem tudunk róla semmit mondani. Nem tudjuk azt, hogy miért van ez a három részecske generáció, miben különböznek egymástól, úgy lényegében, mi az, hogy lényegében azt jelenti, hogy nem tudok semmit, csak mellé akarok beszélni. Szóval, ha lényegről beszélnek, akkor nincs semmi konkrétum. Mi a elektronság és a műonság teljesítmény lényegének a különbsége? Szóval, ez duma. Tudjuk, hogy milyen átalakulások vesznek részt. Tudjuk, hogy van egy olyan kvantumszám, ami egy csomó folyamatban megmarad. Tehát a műonszám az megmarad. Hogyha egy folyamatban bejött egy műon, és átalakul elektronná, akkor valahol közben keletkezik egy műon neutrino, az megint egy kártyalapot kapott. Mi vagyunk a műon generáció. Valakinek azt a kártyalapot tovább kell vinni. Hogyha nem maga a műon vitte, akkor abból a stózból valaki másik, abból a zöld zárójelből a másik objektum is megjelenik. Közben keletkezett egy elektron, hát annak is kell lenni egy elektron kártyalapjának. Ha keletkezik egy antineutrino, aki elvitte annak a antielektron neutrino, az elvitte annak a kártyalapnak a antipárját, és akkor stimmel, akkor megmaradtak ezek a kvantumszámok. Szóval ilyen jellegű játékszabályokat tudunk. De igazából miben különböznek, ezekről nem tudunk semmit. Azt, hogy jelenleg miért nincsenek itt a világban, azt akkor értjük. Ezek nehezek. Ha valahol véletlenül összejön egy nagy adag energia, akkor létrejöhetnek ezek a nehezebb dolgok, de utána lebomlanak. Az alapvető probléma az, hogy a világ hideg. Jelenleg 2,7 Kelvin a világegyetem hőmérséklete. De néhol van egy kicsit melegebb, csillagokban, bolygókon meg egyebek, de úgy általában a világegyetem jól lehűlt már, hát mihez képest, a nagy bum utáni állapotokhoz képest. Miben kell mérni? Erről már sokszor volt szó, hogy a K-szor T hőmérsékletből energiát számolunk, és ezt az energiát összehasonlítjuk a részecskék MC négyzet energiájával. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy egy adott részecskének mennyi a tömege, a világegyetemnek mennyi a hőmérséklete, tehát véletlenül kószáló kósza fotonnak van-e annyi energiája, hogy az adott részecskét létrehozza, vagy ne? Hát tipikusan most már nincs. Mostani fotonoknak már semmiféle részecskének a létrehozására nincs energiája. Arra van energia, hogy kicsit megpiszkálja, meglöki, lelassítja, stb. A részecskéket, de egy tipikus hőmérsékleti sugárzási fotonnak nincs részecske keltési potenciája. Vannak a világban nagyon meleg helyek, amiket tipikusan a gravitáció hoz létre. Csillagok, fekete lyukak környéke, galaxismagok meg egyebek, ahova a bezuhanó anyag annyira felgyorsul, hogy jó nagy lesz a mozgási energiája, emiatt már olyan meleg lesz, hogy ott azokon a helyeken ismét lehet részecskéket kelteni. És akkor ott keletkezhetnek különböző fajta részecskék. Mi mesterségesen csinálunk ilyeneket, ravaszul összerakott elektronikus meg mechanikus szerkezetekkel részecskéket gyorsítunk, egy-egy részecskének adunk annyi energiát, mint amikor nagyon meleg volt, és mindenkinek volt olyan sok energiája, és ezeknek az ütközését megfigyeljük, és ekkor megint csak kelthetünk ilyen nehezebb részecskéket. No, tehát ilyen értelemben azt megint csak értjük, hogy most miért nincsenek ilyen részecskék a világban, és miért csak ideiglenesen se tudom létrehozni. Na de valamikor voltak ilyenek, és hagytak egy nyomot a világon. Az a furcsa, hogy a pillanatnyi számítások szerint nem. Tehát, hogyha ezek mind nem lennének, csak az első generáció lenne meg a részecskéknek, akkor a világ körülbelül ugyanolyan lenne, mint most, mint ahogy képzeljük. Nagyon kevés az a hely, ahol ezek vannak, és ott sem játszanak fontos szerepet. Ez két dolgot jelent. Hát az egyik az, hogy tényleg így van, a másik az, hogy mi nagyon nem értjük a világot. Én az utóbbira tippelek. Tehát azt jelenti, hogy valahogy nagyon nem bírjuk mélységében leírni azt, ami most létrejött. A konzervatív forgatókönyv azt mondja, hogy régen meleg volt, amikor meleg volt, abban a forró plazmában a részecskék egymásba alakultak, és akkor ezek a nehezebbek is ott voltak. Akkor ugye mindenki táncolt, hát azok, akik most petrezselymet árulva ülnek a semmiben, és várnak, hogy virtuálisan létrehozzák őket, hát azok is ott ugrándoztak. Akkor a fotonok nem csak elektron-pozitron, hanem mondjuk műon-antimion párokat is létrehoztak, meg tau, meg mindenféle nehezebb kvarkokat. Ezeket is létrehozták, őket is figyelembe kell venni. Ez oké, ez meg is van, ezt figyelembe is szokták venni, ez a konzervatív dolog. De azt jelenti, hogy ha ők nem lettek volna ott, csak a első generáció, számítások szerint körülbelül ugyanolyan lett volna ez az ős plazma, tehát amikor lehűlt, mi maradt belőle, hát kb. Ugyanaz, mint hogyha ezek ott se lettek volna. Most fölvették a statisztikákat a filmben, szerepeltek, de a főszereplők azért ugyanazok, mint akik eredetileg voltak, csak kicsit drágább a film. Hát valami ilyesmi, ez a pillanatnyi álláspont. Ez nem túlságosan szép álláspont. Olyan értelemben nem szép, hogy nem illik bele ebbe a utóbbi 100 évnek a fizikai fejlődési tendenciájába. Az ember azt satszolná, az lenne a valamilyen értelemben esztétikailag megnyugtató dolog, hogyha itt is kialakulna egy olyan séma, mint amit annak idején Dirac használt a relativisztikus kvantummechanika megalkotásánál, vagy amikor a 70-es évek elején létrejött ez a séma, amit az első sorba berajzoltunk, hogy milyen objektumok vannak, és ezek egymással milyen viszonyban vannak. Hogyha lenne egy olyan séma, ami tartalmazná ezt a három generációt, egy olyan matematikai séma, egy olyan szimmetria, aminek ez lenne a kimenete, hogy az adott szimmetria megköveteli ilyen-olyan objektumok létezését. És akkor azért van tau, mert a világnak ilyen meg olyan szimmetriából következik, hogy ha van elektron, akkor kell annak a ilyen-olyan párjának is léteznie. Na és természetesen ennek a szimmetriának, ennek valamilyen kölcsönhatásnak a szimmetriájának kell lennie, és ennek a kölcsönhatásnak mindenféle egyéb következményei is vannak, tehát az ember akkor jobban megérte, hogy milyen folyamatok hogy zajlanak le, mik lehetnek, milyen folyamatok nem lehetségesek. Az ember azt várja, hogy ez akkor történik meg, amikor mélyebben belátunk a kölcsönhatásoknak a kapcsolatában. Sokszor beszéltem arról, hogy a fizikának egy másik tendenciája a kölcsönhatások egyesítésének a tendencia. Ez hál' Istennek kapcsolódik a geometrizálásával, mert geometriai jellegű egyesítések szoktak történni. Ennek a prototípusa az volt, amikor Maxwell az elektrostatikán, az elektromosságtant és a mágnességtant egyesítette. Lényegében Faraday volt az, aki a megfelelő kísérleteket elvégezte, és Maxwell fogalmazta meg matematikailag. Maxwell mellékesen arra is rájött matematikailag, az addigi ismereteket nem lehet matematikailag konzisztens módon egységbe foglalni, módosítani kell az egyik törvényt. Tehát az egyenleteket, amiket ott éppen frissen létrehozott, egy kicsit megpiszkálta, hozzáért valamit azért, hogy ez matematikailag logikusan összeilleszkedjen. És így az egyenletek hirtelen varázsütésre új jelenségeket is megjósoltak, speciálisan az elektromágneses hullámot. Arról addig nem volt közvetlen kísérleti tapasztalat, pontosabban láttak fényt, csak nem tudták, hogy az elektromágneses hullám. De az, hogy az elektromossághoz és a mágnességnek ennek köze van, arról senkinek gőze nem volt. Az egyesített elmélet megjósolta ezt az új jelenséget, később aztán Hertz ki is mutatta, ilyen tányérantennákkal meg hasonló típusú berendezésekkel. Az elmélet mellékesen azt is kihozta, hogy ezek a hullámok, ezek mekkora sebességgel terjednek, és ez megegyezett a fénynek az ismert kísérleti ismert sebességével, és így hirtelen a Hobbes az optikát is betették. Kettőt egyesítettek, bónuszként a harmadik is egyesült, és akkor így egy még nagyobb területet lefedő általános elmélet jött létre. Na hát ez a séma, amit mindenki szeretne megismételni a későbbiekben. A 70-es években sikerült, amikor a gyenge kölcsönhatásnak meg az elektromágneses kölcsönhatásnak a kvantum elméletét egyesítették. Rögtön ez az elmélet is bónuszokat hozott, megjósolt újfajta folyamatokat, itt valahol föl volt rajzolva az ugyanis semleges gyenge áram, amit rögtön 73-ban már nem sokkal a megjóslása után felfedeztek. Erre addig senki nem gondolt. Ugye magának az egyesítési elméletnek voltak előfutárai, akik a hagyományos gondolkodásmód mentén megpróbálták összerakni, csak nem volt mögötte ez a szimmetria elképzelés. Összerakták, ami eddig volt, azt betették az elméletbe, jó, amit betettünk, az ki is jött, oké. De nem volt extra hozadék. Amikor ezt a szimmetriát is berakták, és úgy tették össze az elméletet, annak már voltak új jóslatai. Hogyha ez van, akkor a szimmetria, amelyet annak is kell lennie, ugyanez a séma, mint a pozitronnál, megjósolt egy új jelenséget, amit hamarosan fel is fedeztek 73-ban. Na aztán utána meg is találták az, ezáltal az elmélet által később megjósolt újabb részecskéket. Tehát ez a gyenge és elektromágnesség kölcsönhatásoknak az egyesített elmélete, ez nagy sikert aratott, és matematikailag is divatot alkotott. A Maxwell elméleteknek egy ravasz matematikai általánosítása, amit 1952-ben talált ki Young és Mills, az egyéb részecskefizikai ötletekkel és matematikai trükkökkel kombinálva jól leírta ezt az egész tapasztalati kört. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan, ugyanezzel a matekkal sikerült megmagyarázni a kvarkok fizikáját. A kvarkok, amikor megszülettek a elméletben, akkor ilyen építőkockák voltak. Rakjuk le őket egymás mellé, jé, sikerült kiszámítani, hogy mennyi a neutronnak a mágneses momentuma, meg mennyi a proton töltése. Tehát kevesebb építőkockából össze tudtam rakni azokat a dolgokat, amiket láttam, és azok az adataik, amik összeadásra kijönnek, azok primán kijöttek. De azt még nem mondta meg senki, na jó, de mi tartja össze ezeket a kis izéket, amik, miért pont ennyit lehet összerakni? Az a matematikai elmélet, amit kvantumszindinamikának hívnak, és ami matematikailag rokon az elektrogyenge kölcsönhatásnak az elméletével, az ezt is meg tudta magyarázni. Nehéz számításokat igényel, sok mindent még most is számolgatnak, tehát 30-valahány évvel a megszületése után még nincs kész, csomó dolgot még nem tudtak benne kiszámítani technikai nehézségek miatt, de az elmélet az jól működik, és mindenki bízik benne. Most ezt a kettőt kell egyesíteni, hiszen a részecskefizika egyik része így le van írva, másik része úgy le van írva, és matematikailag hasonló modellekkel van. Hát nyilván ezt a kettőt kell egyesíteni. Majd mindjárt beszélek arra, hogy ennek milyen következménye lesznek, hogyha ezt sikerül egyesíteni. Tehát ez a tendencia, és az ember azt várja, hogyha majd ezt rendesen sikerül összerakni, az például ezt is meg fogja mondani, hogy miért pont három részecske generáció van, és azoknak milyen tulajdonságai vannak, és ezek hogy viszonylanak egymáshoz. És azt is, hogy három, és nem kevesebb, és nem több, tehát egy ilyen majdani egyesített elméletből, ha jól csináljuk, és hogyha szerencsénk van, akkor ennek is ki kell jönnie. Ha nem jön ki, akkor megint azt jelenti, hogy valamit rosszul értünk, vagy még nem a legjobb verziójához érkeztünk el az elméletnek. Rögtön megkérdezheti az ember megint csak akár csak a periódus rendszernél, hogy akkor végül is hány részecske van. Hát az elemekkel kapcsolatban mit lehet válaszolni? A kémiai elemeknek a tulajdonságait a külső elektronhé mondja meg. Hány elektronja van egy atomnak, azt meg a protonok száma mondja meg. Hát akkor azt kell megkérdezni, hogy hány protont lehet összerakni egy atommagba. Önmagában se hányat. Akkor rakjuk hozzájuk neutronokat is. Elkezdjük összerakni, kiderül, hogy egy ideig megy, kb. Ugyanannyi proton, mint neutron, szénatommagban 6 proton, 6 neutron, összerakjuk, prima, lehet köré rakni 6 elektront, aztán lehet belőle grafitot építeni, vagy valami hasonló gyémántot is lehet csinálni. Hogyha nehezebb atommagokat akarunk összerakni, akkor valahány protonhoz már több neutron kell, mert ugye a protonok taszítják egymást, a neutronok besegítenek az összetartásba, de a széttaszításban már nem vesznek részt. Az uránnál már 92 protonhoz már 140 valahány neutront kell figyelembe venni. Kiderül, hogy a legnehezebb olyan atommag, amit így össze tudunk rakni, az az ólomnak az egyik izotópja. Minden, ami ennél nehezebb, az már instabil. Olyan értelemben instabil, hogy egy ideről össze tudom rakni, ott kicsit izeg mozog, aztán fogja magát, és szétbomlik. Szétbomolhat úgy, hogy egy kis részét kiköpi magából, ez az alfa bomlás. Az urán atommag kidob magából 2 proton, 2 neutront, és egy kicsit könnyebbé válik. Ez az alfa bomlás. Miért mondjuk az uránt mégis az utolsó stabil elemnek? Ez egy teljesen antropocentrikus dolog, mert az uránnak a felezési ideje 4,5 milliárd év, mint a Földnek az életkora, tehát a kezdetben jelenlévő uránnak a fele még megvan. Hát ez emberhez képest sok, ezért azt mondjuk, hogy stabil. Már igazából ez is egy instabil elem. Ami egy másodperc alatt elbomlik, arra meg azt mondjuk, hogy instabil. Hát ízlés dolga, hogy hol húzzuk meg. Ha 1000 évig érő dinoszauruszok lennénk, akkor biztos máshol húznánk meg a határt. No, hát akkor összerakhatunk még nehezebb atommagokat, azok már olyanok, hogy már spontán ketté is hasadnak. Nagyon rövid ideig élnek, és ketté hasadnak. Ilyen például a Kalifornium, ami 55 napos felezési idővel ketté hasad, szupernovákban sokszor találkozunk ilyenekkel. Még nehezebbek, meg még rövidebb ideig. Hogy lehet ilyet létrehozni? Összelövünk atommagokat egy pillanatig. Ott vannak, aztán szétesnek. Mennyi az a pillanat? Nekünk pillanat. Egy elektronnak az örökké valóság. Hogyha jól csináljuk, akkor a pillanatnyilag létrejött atomok körül beállnak az elektronok pályára, és létrejött egy új kémiai elem. akár még oxidálni is lehet. Szóval kémiai reakcióban részt vehet, az alatt a töredék másodperc alatt, amíg létezik. Nem tudjuk pontosan meghúzni a felső határát a periódusos rendszernek. Mi az, hogy egy milliómod vagy billiómod másodpercig létező atommag, de már van elektron szerkezete, már vannak kémiai tulajdonságai, vannak vegyértékei. Nem tudja használni szegény, mert mire használna elbomlni, de hát attól még van. Papnak is van eszközezte. Na, szóval ez ilyesmi. Na hát akkor a ilyen elemi objektumoknak a diffúz a felső határa, meddig jutunk el? Megkérdezhetjük azt, hogy akkor egy szinten lejjebb a részecske fizikában ott mi a felső határa. Itt vannak a kvarkok, rakjuk össze őket. Ott a hatféle kvark, mindegyik háromféle színben, össze lehet őket rakni. A játékszabályok azt mondják, hogy össze kell rakni egy olyat, aminek egy piros, meg egy kék, meg egy sárga madzagja van, azok alkothatnak például egy ilyen hármast. Nem rakhatunk össze egy pirost két sárgával, stb. Ilyen játékszabályok. Jó, tartsuk be szabályokat. Összeraktuk őket, kapunk valamit, például egy út, meg két D-t összeraktunk. Akkor megkaptuk mondjuk a neutront, vagy megkapjuk a protont hasonló módon. Akkor rakjuk ezeket össze úgy, hogy egy kicsit szaladgáljanak egymás körül. Megkapjuk a delta részecskét. Szaladgáljanak nagyobb körben egymás körül. Kapunk újabb, egyre nagyobb tömegű, egyre nagyobb energiájú részecskéket. Ezek rövid ideig élnek, mert kisugározzák az energiájukat, és visszamennek ebbe a kisebb és kisebb pályán keringő rendszerbe. Tehát például lebomlanak protonba. Közben kibocsátják az energiájukat, és azzal aztán sok mindent tudnak csinálni, másfajta elemi részecskéket keltenek. Ebbe az irányba nincs vége. Nem látjuk, 100 év múlva még nagyobb gyorsítókkal biztos föl fogják fedezni ennek a sornak, hogy a protonnak a gerjesztett változatai, ennek a még nehezebb verzióit. Megint csak azt mondhatjuk, hogy réges-régen, még az univerzum kezdeti korszakában, amikor nagyon meleg volt, akkor bizonyára ezek is ott voltak. Most én, ha a protont lehet gerjeszteni, akkor amikor meleg volt, akkor gerjedt. Akkor nagy energiai változatai is ott voltak. Közvetlenül ilyenek is keletkezhettek. Részecske, antirészecske párokkal, vagy egyik valami ütközött a protonnal, és felgerjesztette, és így tovább. Mindenféle ilyen folyamat mehetett. Tehát ebben az irányban megint nincs határ. De megkérdezhetjük azt is, hogy lehetséges-e az, hogy nem pont három részecskét rakunk össze. Ugye a kvarkfizika álláspontja szerint kétféle módon lehet itt építkezni, vagy hármat rakunk egybe, abból lesznek a barionok, vagy egy kvarkot, meg egy antikvarkot, abból lesznek a mezonok. Ezek rövid idejűek, mert egy idő után aztán szétsugároznak valami könnyűvé, hiszen van egy kártyájuk, meg egy antikártyájuk. Illetőleg a különböző kvarkok egymásba is lassan, de némi szimmetriás értéssel átalakulhatnak, szóval végül ezek el tudnak fogyni. A pionok végül, hogyha nagyon akarják, fotonokká tudnak bomlani. No hát, lehet-e másképp összerakni? Annak idején beszéltem arról, hogy nemrég jöttek az első kísérleti bizonyítékok arról, amit már többen köztük itt nálunk és Magyarországon is többen elméletileg megjósoltak, hogy lehetségesek olyan objektumok, hogy mondjuk 4 kvark és 1 antikvark, vagy 3 kvark és 3 antikvark. Ezek, hogyha ezek a színalgebrát eljátszuk, akkor azok megint csak színtelenek, semlegesek, tehát össze lehet őket rakni, a színtöltések leárnyékolják egymást, de akkor pont nem pont a legegyszerűbb verziók, tehát egy ilyen zacskóban nem hármat, hanem több részecskét tudtunk bepakolni a szabályok betartásával. Ez egy újabb típusú lehetőség összetett részecskék keltésére. Eddig azt mondtuk, hogy olyan részecskék, amikbe a szabályos mennyiség van, csak nagyobbra fölgerjeztek. Most viszont más mennyiséget rakunk az zacskóba. Ez egy újabb dimenzió arra, hogy építsünk újabb részecskéket. És valószínűleg ez is lesz, hogyha elég nagy energiai gyorsítókba vizsgálgatjuk, akkor ilyeneket is fogunk találni. Tehát már is több lehetőségünk van még nagyobb energiai részecskéket. Mi van a kozmoszban? Hát valamikor, amikor meleg volt, ezek is ott lehettek. Őket is figyelembe kell venni a nagy mérlegbe. De ez még mindig az az irány, hogy az ember azt mondja, hogy rendben van, ott voltak a bálban táncoltak a féllábúak, meg a háromlábúak, és meg mindenki, de jelenleg nincsenek itt. Szóval ezek valamikor játszottak, és nem nagyon lenne más a pillanatnyi világ, hogyha ők nem lennének egyáltalán. Kérdés az, hogy ez tényleg így van-e, vagy nagyon rosszul tudjuk az akkori viszonyokat. Ha az akkori viszonyok tényleg a termodinamika egyensúlynak megfelelőek, hogy a termodinamika egyensúly az pont arra jó, hogy nem kell a részleteket tudni. Ha megmondom, hogy kik a szereplők, akkor ki tudom számítani, hogy oszlik el köztük a pénz vagy az energia, és a részletek nem érdekesek, az beállítja a rendszer maga. hogyha itt most a részecske fizikusok újabb meg újabb lehetséges szereplőket találnak ki, akkor be tudjuk őket sorolni a kozmológiába, hogy amikor ilyen meleg volt, akkor ezekből ennyi meg annyi volt, de az átlag az egésznek a globális viselkedése nem nagyon különbözött. A részletek mások, az egész nagyon nem. Kérdés, hogy marad-e ennek valami nyoma? Ugye például annak a dolognak, amiről beszéltem, hogy az anyag meg az antianyag között van egy pici kis különbség, annak durva nyoma maradt a világon. Mert ha nem lett volna az a kis különbség, akkor most egyáltalán nem lennek protonok, meg elektronok, meg csillagok, meg emberek. Az a pici különbség, az később manifesztálódott és megjelent. Kérdés, hogy ezeknek a újabb fajta létezőknek, pentakvark, meg hexakvark, meg mit tudom én milyen részecskéknek, a hajdani jelenlétének van-e nyoma a mai világban? Ez egy olyan érdekes kutatási téma, amit lényegében még el se kezdtek. Tehát, hogy miben különbözne a világ az ilyen részecskék létezése, értek nem létezése esetén. Az az általános vélemény, hogy nem nagyon különbözne, tehát ezek hát vannak, de nem nagyon izgalmasak. Lehetséges, hogy itt valamit nagyon rosszul tudunk, és 20 év múlva vagy 50 év múlva nagyokat fognak röhögni rajtunk, hogy elmentünk egy olyan alapvető tény mellett, mint a Richardson tétel 2032-ből. Hát, mit tudom én. Majd lehet, hogy majd akkor ki fogják találni azt a állítást, ami alapvetően befolyásolta annak idején a galaxisok keletkezését. Előfordulhat. Lehet, hogy újabb olyan elemi részecske fizikai tények vannak, amik arra fognak hivatkozni, hogy hajdan voltak ilyen objektumok, és azok beleszóltak a világegyetem történetébe, nem tudjuk. Ezek az összetett részecskék. Na most menjünk le az elemi objektumok szintjére. Az elemi objektumok, amiket pillanatnyilag tudunk, ezek, meg oda föl voltak sorolva melléjük a közvetítő részecskék, és plusz egy, amit nem írtam oda, amiről a múltkor volt szó, az a Higgs részecske. A Higgs részecske az nagyon más szerepet játszik, mint az összes többi, hiszen ő neki nem csak egy ilyen részecske jellegű rezgő, meg tömeges tulajdonsága van, hanem egy ilyen állandó háttérmezőként ott van, és megadja a többi objektumnak azt a tulajdonságot, amit úgy hívunk, hogy tömeg. Tehát tehetetlenséget ad a többi objektumnak a Higgs-el való kölcsönhatás. Tehát a standard modellben ezek a hivatalos szereplők, ezek az itt felsorolt építőkocka részecskék, az a négyféle közvetítő részecske, mindezeknek az antirészecskéi, tehát az itt is szorozni kell kettővel, és plusz még a X. Slusz. Ennyi a hivatalos mezőny. Ebből kizárólag a X az, amit még kísérletek nem fedeztek föl, közvetett bizonyítékok vannak annak a létezésére is. Tehát a standard modell az ilyen értelemben befejeződik, hogyha most felfedezik a X-t. Kérdés, hogy valóban befejeződik a részecskék állatkertje. Van-e más még? Hát ezekről tudjuk, hogy léteznek, nagyjából értjük azt, hogy most miért nincsenek jelen, miért csak a legkönnyebbek vannak, mert hideg van. Régebben ott voltak, oké. Okay. De van-e más a világban? Közvetlen kísérleti bizonyíték nincs rá, hogy van-e más, viszont nagyon sok elmélet van, ami ilyeneket mond, hogy még ezen kívül létezik egy csomó részecske. Legalábbis kétszer annyi, mint amennyit eddig ismerünk. Kétszer annyi az pont abból jön ki, hogy megint föltételeznek valami szimmetriát, valami speciális tükörszimmetriát. Öt különböző ilyen elmélet van, az egyiket szuperszimmetriának, a másikat tükörszimmetriának, a harmadikat árnyékanyagnak, mindenféle ilyen furcsa dolgok vannak. Érződik benne a dualitás, hogy voltak ezek, meg még a másikak, amik ugyanolyanok, és ezek valamilyen értelme ezeknek a tükörképei. Fontos közös ismerjük, hogy egyiket se találták még meg. Tessék érezni, most ugye azért már, hogy elfordult a felfedezési tendencia korábbit, hogy keressük a részecskéket, aztán berakjuk a táblázatba. Most előbb van a táblázat. Mindenki kitalál egy táblázatot, amiben van rengeteg üres hely, és akkor javasolja a kísérletéknek, hogy keressétek meg a benne levőket. De először azt is el kell magyarázni, hogy azért az nem teljes tükörszimmetria, mert ha teljes lenne, akkor ugyanolyan tömegük lenne ezeknek a feltételezett objektumoknak, mint amiket eddig is láttunk, akkor már eddig is fel kellett volna fedezni. És akkor nem lehet rá gyorsítókra pénzt kérni. Hanem azt kell kimagyarázni, hogy ez az újfajta általán feltételezett szimmetria az olyan, hogy minden részecskének van egy párja, csak sokkal nehezebb. Ezért sokkal nagyobb gyorsító, és sokkal több pénz kell hozzá. Ez döbbenetes módon, ez a tendencia az összes ilyen elméletben megvan. Egyik sem mondja azt, hogy sokkal könnyebb részecskék, és már tegnap előtt fel kellett volna fedezni. Na hát, pillanatnyilag ez van. Mire alapozzák ezeket? Elméleti alapok vannak. A szuperszimmetria az érdekes módon ez egy olyan szimmetria, amit a magfizikában észrevettek, tehát a magfizikában ott sokfajta objektummal találkozok, azokról tudjuk, hogy összetettek, tehát egy olyan atommag, ami N protont és K darab neutron tartalmaz, összehasonlítjuk egy fordítottal, sokféle másfajta atommaggal, ezek között felfedeztek bizonyos szabályosságot, ezt elkezdték kvantumelméletileg vizsgálni, és akkor abból rájöttek, hogy lehetséges még egyfajta szimmetria. Ezt aztán általánosították matematikailag, kiterjesztették a részecskékre, sokat variáltak vele, és aztán kiokoskodták, hogy hát akkor bizonyára vannak újabb fajta részecskék. Például minden részecskének van egy szuperszimmetrikus párja. Zseniális neveket adtak nekik szépen. Például a fotonnak a párja, a fotinó, a neutrinónak meg vannak a akkor a sneutrino, ugye van, amikor a szuperszóból a sőt eléje teszik, van, amikor meg az inót teszik a végére. Szóval a D részecske párja természetesen a dino, meg ilyenek. Szóval, így van, szóval nagyon sokféle ilyet feltételeznek, ezek ebből egyik sincs meg. És hát mindegyikről ki kell dumálni, hogy nehezebb. Akkor vannak másfajta, szintén ilyen szimmetriára alapul elméletek. Ezek nem önkényes elméleti konstrukciók, tehát mély matematika van mögötte, és nem csak öncélú játék, hanem hogyha ez így igaz, akkor a részecske fizikának bizonyos problémáit megoldja. Tehát ott is vannak matematikai ellentmondások, vagy hiányok, meg egyebek, vagy olyan tények, amiket jelenleg nem tudunk magyarázni. Ha fennállna egy ilyen szimmetria, akkor meg tudnák magyarázni. Oké, egyik dolgot megoldottuk, viszont akkor fel kell tételezni a szimmetria miatt a tükörhelyen más objektumok létezését. És akkor most jön az, hogy ugye nem csak részecske fizikusok vagyunk, hanem kozmológusok. Hogyha ezek az objektumok léteznek, akkor valamikor ott voltak a világban. Ha ott voltak, akkor ott a nyomuk, akkor őket is figyelembe kell venni a hajdani ősplazmánál, meg egyebek. Na most láttuk, hogy az ősplazma a termodinamika egyensúlyban levő forró tűzgolyó az azért jó, mert az úgy elmossa a nyomokat, hogy csak mindenki jelen lehetett, de lesik át a nyomokat. Előfordulhatnak viszont olyan részecskék, amik nem bomlanak el. Korábban már egyszer volt szó a mágneses monopólusokról. Bizonyos elméletek, azok megjósolják a mágneses monopólusok létezését. Azok olyanok, hogy valamikor létrejöttek. Ha találkoznak az antirészecskéjükkel, akkor oké, megsemmisítik egymást, de más nem tudnak csinálni. Más részecskévé nem tudnak elbomlani. Ha egyszer létrejöttek, és eléggé felhígultak ahhoz, hogy a saját haverjükkel ne találkoznak, akkor megvannak. Ezekben az elméletekben is felbukkanhatnak ilyen típusú részecskék, tehát nem csak olyanok, akik valamikor ott voltak és tiszteletüket tették, aztán elmentek, hanem esetleg durvább nyomokat hagytak a világon. Ezt össze lehet hasonlítani jelenleg a világon. Ha a mostani modell jól írja le a világot, akkor ciki van, mert akkor nehéz beleilleszteni valakit, aki komoly nyomot hagyott le. Hogyha a mostani modell rosszul írja le a világot, valahol nem stimmel, akkor mondhatjuk, hogy persze ő volt az. Az egyik ilyen hely, ahova be lehet illeszteni, az a WIMP-ek. Tetszik emlékezni, mit csinálnak a WIMP-ek. Azok, hogy a neutrinókra próbáltuk egy ideig rábízni azt, hogy még az atomos anyagnak a létrejött előtt szálas struktúrákat alkotott az univerzumban, aztán később arra csapódott ki az atomos anyag, és így jöttek létre a galaxisok. A neutrinok nem lettek megfelelő objektumok, hasonló struktúrákat alkotnak, csak nem a megfelelő méretben. Hát akkor biztos vannak másfajta részecskék, és ott a hatalmas választék ebből az állatkertből, amit az elméleti részecske fizikusok felkínálnak, lehet válogatni. Tömege ne legyen, ilyen nehéz legyen, olyan ne gyengén hacson kölcsön, és még háromszögletű zsebkendője is legyen, stb. Szóval mindenfélét megkiváltunk, biztos van olyan részecske fizikai, mert amiben ez van. Sőt, ha mindaz igaz lenne, akkor már túlzás lenne, akkor már olyan sok részecske lenne, de világegyetem már rég összeomlott volna a gravitációs hatásuktól. Szóval sok elmélet egyszerre biztos nem lehet igaz, majd választani kell. Ehhez még sok részecske gyorsító generáció kell. Tehát amellett, hogy a jelenlegi elméletben vannak olyan részecskék, amik pillanatnyilag nem játszanak fontos szerepet, amellett van egy csomó ilyen új elmélet, és ami mond mindenfélét. Ezek közül a legfontosabb elméletek az úgynevezett egy nagy egyesített elméletek. Mire is egy ilyen nagy egyesítés? Hát az, amit az előbb korábban mondtam, hogy megvan a erős kölcsönhatásnak a matematikai leírása, megvan az elektrogyenge kölcsönhatás leírása. Ha ezt a kettőt egyesíteni akarjuk egy újabb matematikai sémába, az egy nagyobb táblázatot jelent. Durván szólva van egy ilyen nagy, van egy ilyen nézetes táblázaton, ki van töltve részecskékkel, van egy másik, ami ki van töltve. Ha ezt egy táblázatba teszek bele, akkor itt még rengeteg hely keletkezik, azt is ki kell tölteni. Ez tényleg szó szerint így van, csak megfelelő módon kell, ilyen szavakat kell hozzámondani, hogy irreducibilis. És akkor, hogyha ilyen szavakkal az ember feltölti a táblázatot, az újfajta részecskék létezését jelenti. Durván szólva micsoda. Tessék például elképzelni megint a egyik típusú részecskének kockája van, a másiknak meg gömböcskéje, stb. És ezek nem tudnak egymásba átalakulni. Hogyha ezt egységes elmélettel írjuk le, akkor megjelennek olyan közvetítő részecskék, az eddig ismertek, a W, meg a foton, meg a gluon mellett, ami a kockát elviszi és átadja egy másiknak, és akkor annak most már gömböcskéje lesz. Tehát például egy kvarkot átalakít egy pozitronná, vagy fordítva. Ilyen a standard modellben ilyen átalakulás nincs. Az egyesített elméletekben egyszerűen, ha megköveteljük, hogy a kvarkokat, meg a leptonokat, stb. Egységes matekkel írjuk le, akkor kell egy ilyen. Sokféle verziója lehet ennek az egyesített elméletnek, az azt jelenti, hogy sokfajta ilyen szimmetria sémába be lehet gyömeszkölni a részecskéket, de mindegyikben fellépnek olyan új objektumok, amik átalakítják például a kvarkot pozitronnál, vagy elektronnál, vagy valami hasonló. Ami például azt jelenti, amiről szintén volt szó korábban, hogy a proton az nem lehet stabil objektum, mert a barion töltés az nem exaktul megmaradó dolog, mert a kvarknak van barion töltés, az elektronnak meg nincs. Ha a kvarkok átalakulnak leptonnál valamilyen módon, akkor elvesztik a barion töltést, az is csak egy közelítő szimmetria, ami a barion töltés megmaradását szavatolná, és akkor léteznek ilyen típusú átalakulások. Ennek megint csak hatalmas következménye lesznek a világegyetem jövőjére nézve, mert a protonok egyszer elbomlanak. Ugye erről beszéltünk, hogy 10-30-on, vagy 30-valahányadikon éves a becsült életkoruk, ami nagyon sok a világegyetem jelenlegi 10-10-ennyihez képest, hogyha elég sok protont vizsgálunk, akkor talán észre lehet venni, detektálni lehet. Hosszú távon ez alapvetően bele fog szólni a világnak a sorsába, mert az a kevés anyag, ami hogy az a 4%, ami atomos anyagból van, hát az is egyszer csak el fog így párologni. 10-30-on vagy 10-40-en éves skálán a protonokból nem marad semmi. És akkor marad a sötét energia, meg a sötét anyag, meg a nem tudom micsoda, de az a szegény 4%, amiből a csillagászok itt gazdálkodhatnak, abból nem marad semmi. És akkor már nem lesznek csillagok. Azt nem mondom, hogy csillagászokra nem lesz szükség, de mindesetre atomok már nem lesznek, akkor szóval az, hogy ilyen típusú szimmetriát feltételezünk, az közvetlen beavatkozás a világegyetem jövőbeli történetében. Nyilván nem én döntöm el, hogy van-e ilyen szimmetria, vagy nincs. Minden esetre egy ilyen részecske fizikai feltevés az univerzummal kapcsolatos erős feltevést is jelent. Tehát hogyha az ember szimmetriókból vagy, mert úgy sokkal szebb, hogyha nem két elméleten van, hanem egy, megpróbáljuk egyesíteni a részecske fizikai elméleteket, ezek nagyon piciny részecske fizikai effektusokat okoznak a jelenlegi energián, valami a hatodik tizedesben kicsit más valószínűséggel bomlik el, kit érdekel. De hogy ugyanezt átviszük a kozmoszba, akkor azt látjuk, hogy az egész világegyetemnek az összes atomos anyaga el fog bomlani. És akkor az már nagyon durva effektus, és nagyon más jövőt jelent a világegyetem szempontjában, mint hogyha ez nem lenne. Tehát egy ilyen típusú részecske fizikai elmélet, ami egyesíti a kölcsönhatásokat, és mindenki ezen dolgozik, az durva kozmikus effektusokat is jósol. Szóval, hogyha vannak ilyen részecskék, amik közvetítik ezeket a kölcsönhatásokat, vagy esetleg még vannak ezeknek az elméleteknek mindenféle matematikai részleteiből következő újabb objektumok, azok részben a WIMPEG seregét erősítik, és akkor beleszólnak abba, hogy hajdan, hogy alakultak ki a galaxisok, részben pedig a világegyetem jövőjébe fognak beleszólni. Tehát érdekes módon a feltételezett nehezebb objektumok, azok mind ott voltak a forró tűzgolyóban, de nem nagyon számított, hogy ott voltak. Viszont ezek a ma még egzotikusnak számító objektumok, amik vagy vannak, vagy nincsenek, és amiket szimmetriaokból próbálunk kitalálni, hogy jobban le tudjuk írni a világot, ezek az objektumok nagyon drasztikusan befolyásolják, legfőképpen a világegyetemnek a jövőjét. Na most hát ugye meg kell érni azt a 10-20. Évet és megnézni, vagy legalábbis meg kell érni azt az 50-100 évet, ami alatt a jelenlegi részecske fizikai elméletek lényegében elavulnak, részben úgy, hogy beigazolódnak kísérletileg, részben úgy, hogy matematikailag újakat találnak ki értük, részben úgy, hogy egészen másféleket találnak ki, ami körülbelül annyival fognak különbözni a mostanitól, mint a flogiszton elmélettel a jelenlegi kémia. Tehát előfordulhat, hogy valami egészen más lesz, meg kell nézni, hogy a mostani tendenciákból mi fog kiforni. Érdekes módon bizonyos értelemben a részecske fizika nagyon konzervatív. Ez a nagy fejlődés, ez a nagy változás a 60-as, 70-es években történt meg. 73-ra lényegében készen állt a gyenge és elektromágneses kölcsönhatás egyesített elmélete, valamint a kvantum szintdinamika is. Azóta nem akarom megsérteni a részecske fizikusokat, de többen annyi történt, hogy beigazolták azt, amit akkor a nagyok összeokoskodtak, részletekben kipótolták az elmélet hiányzó részeit, kísérletek felfedezték az akkor feltételezett objektumokat, most be fogják zárni ezt a felfedezést azzal, hogy meg lesz a X részecske, és igazi nagy változás, ténylegesen kísérleteleg és igazolt nagy változás azóta nem történt. 73-ban hirtelen áttörés, és utána ezt aratták az akkori vetésnek az eredményeit. Persze vannak újabb ötletek, de azokból még nincsen kísérleti output, tehát egyik sem igazolódott a sokféle elméletből. Egy nagy, mély új ötlet volt, ami a részecske fizika és a kozmológia határán volt, az az infláció, amiről a múltkor beszéltem. Tehát a Higgs részecskének, a kozmikus hatásának a kiszámítása. Más jellegű óriási áttörés és felfedezés volt a precíziós kozmológia, amire az első adásokon volt szó, hogy most a háttérsugárzásnak a vizsgálatával és az infláció elméleti elemzésével és a világegyetem fejlődésének számítógépes követésével, meg a rengeteg adatnak a számítógépes feldolgozásával sikerült pontosan meghatározni az univerzum paramétereit. Ez nem nagy részecske fizikai áttörés, de elméletileg megint csak a standard modelleknek a megkoronázása. Nem látjuk, hogy merre megy tovább a fejlődés, hát mindenki azon dolgozik, hogy a valamelyik modelljét ennek a egy nagy egyesítésnek, tehát ahol a elektrogyenge kölcsönhatás és a kvantum szintdinamikának az egyesítése megtörténik, ezek valamelyikét kidolgozza, illetőleg kísérleteleg ellenőrizhető állapotba hozza. Jósoljon már valamit, amit egy gyorsítóval meg lehet mérni. Vagy jósoljon valamit az univerzumra, ami hogyha igaz ez az elmélet, akkor így volt, ha meg nem igaz, akkor úgy volt, és ezt meg lehet nézni az égen. Ilyen jellegű fejleményekre várunk egy ideje, majd meglátjuk, hogy lesz ebből valami. A másik, a még további lépés, ugye a nagy egyesítésen túl, az pedig a majdani kvantumgravitáció elmélet. Ja, azt szokták mondani, hogy a részecske fizikában három kölcsönhatás van, az elektrogyenge, az elektromos, a gyenge és az erős kölcsönhatását, abból kettőt már sikerült egyesíteni, dolgozunk a háromnak az egyesítésén, és a negyedik, az alapvető, amiben minden objektum részt vesz, ez a gravitáció. Hát az lenne az igazi, hogyha azt is sikerülne egyesíteni. Természetesen már sokszor egyesítették a gravitációt a kvantumelmélettel, meg a részecske fizikával. Ilyen vastag könyvek vannak Quantum Gravity címmel, meg mindenfélék. Nem sikerült. Olyan értelemben nem sikerült, hogy nem alakult ki ebből egy olyan standard elmélet, amit egyrészt elfogadnak elméletileg, mindenki elfogad, más nem a mindenki, bocsánat, mindig vannak, akik vagy divatból, vagy feltűnési viszketességből nem fogadják el a standard elméleteket se, de szóval, hogy általában elfogadna a tudományos közösség, de olyan elmélet sem alakult ki, ami kísérletileg ellenőrizhető. Mindig megjelennek őrült elméletekkel, hogy ő megsejtette tegnap éjszaka, megálmodta, tegnap is elkapott valaki a folyoson. Mondta, hogy ugye te őrült vagy. Mondta, hogy hát persze. Azt mondta, én még őrültebb vagyok, én vagyok John Nash, közölte az illető. És van egy másik hajdali évfolyamtársa, azt most börtönbe fogja záratni, mert az meg nem John Nash. De mellékesen kidolgoztam a kvantumgravitát. Jó, szóval ilyenek vannak. Na, most nem erre gondoltam az előbb, amikor ilyeneket mondtam. Ez körülbelül veled egy időbe járt egyetemre, szóval...
De nem John
Nash-nek hívták, majd megmondom neked, hogy hívták. Na mindegy, állítok, hallgatja ezt is most. Na szóval vannak komoly elképzelések, és először voltak triviális elképzelések. Mit jelent a triviális? Az első kvantum térelmélet, amit kidolgoztak, az a kvantum elektrodinamika volt. Annak volt egy klasszikus elmélet, az elektrodinamika, és ahogy a klasszikus mechanikából csináltak kvantum mechanikát, ennek analógiájára a klasszikus elektrodinamikából csináltak egy kvantum elektrodinamikát. De ugyanekkor kigondolták azt, hogy ha lenne egy másik térelméletünk, akkor azt hogy kellene megkvantálni. Nem volt másik térelméletünk. Viszont közben kialakult egy olyan tudományág, ami kvantumos szinten megjelent egy másik kölcsönhatás, a magerőknek az elmélete. És akkor erre próbáltak alkalmazni a kvantum elektrodinamikának a receptjét. Hát ez nem ment. Erről már beszéltem, hogy milyen okai voltak ennek, hogy ez nem ment. Azóta ehelyett most már megvan a kvantum szintdinamika. Ugyanezt a sémát, ezt az olyan kvantálási sémát alkalmazták a gravitációra. Mondva, hogy a gravitáció is egy térelmélet. Tehát Newton fölírta az egyenleteket, később aztán csináltak belőle olyan típusú egyenleteket, hogy hasonlít az elektrodinamikára. Két részecske között 1/R négyzetes a vonzó vagy a taszító erő, két az elektromos erő, hát akkor a gravitációs erő szintén 1/R négyzetes, ugyanarra a sémára biztos meg lehet kvantálni a gravitációt, és tegyük be ugyanazokba az egyenletekbe. Az ember a harmadik képletnél már ásít, mert tudom, hogy mi lesz utána 5 oldal múlva, és azt is tudom, hogy semmi teteje. Tehát a természet nem ilyen unalmas, hogy ugyanazt a dolgot meg kell ismételni, még egyszer, meg még kétszer, meg hasonló módon. Nem úgy működik. A gravitációra már Einstein kiderítette, hogy bár analóg bizonyos kis energiájú effektusokban, 1/R négyzetes vonzóerőkben analóg az elektrosztatikával, de egészen más, amikor dinamikusan nézzük. Nem lehetett ugyanúgy például belerészteni a speciális relativitás elméletbe a gravitációt, mint az elektrodinamikát. Az elektrodinamika flottul beleillett. Az már akkor relativisztikus volt, amikor Maxwell kitalálta, pedig még nem is volt relativitás elmélet. A gravitációt azt már régebben ismerték, de az nem illett bele. Ahhoz meg kellett változtatni a relativitás elméletét is. Szóval az a séma, hogy tegyük a gravitációval, és ugyanaz, mint az elektrodinamikával, majd kijön a kvantumgravitáció, ezt 40-en megpróbáltak. Ez olyan egyszerű most már, hogy dolgozatot lehet belőle íratni, és holnapra csinálja egy új kvantumgravitáció elméletet. De nem vezet sehova. A gravitáció egészen más. Ezt az általános relativitás elméletnek a sikerei igazolják. Tehát valószínűleg az eddigiektől gyökeresen eltérő gondolatok kellenek arra, hogy majd egyesítsék. Most szeretnék néhány dolgot mutatni arról, hogy miért nem megy ez az egyesítés. Pillanat, melyik az ez az? Tehát pontosabban szólva a relativitás elméletnek és a kvantumelméletnek, vagy a relativitás elméletét, az általános relativitás elméletet értjük, ennek az egyesítésével kapcsolatos problémákról van szó. Tehát ma mind a kettőre azt mondjuk, hogy tehát a relativitás és a kvantumelmélet és univerzális elmélet mindenre vonatkozik, de matematikailag és fizikailag nagyon másképp beszélnek a mindenről. Az egyik azt mondja, hogy a téridőnek a pontjai azok valamilyen értelemben egy sima halmazt alkotnak. A megfelelő szóra az, hogy sokaságot, tehát sima halmazt. Miközben a kvantumelméletben azt mondjuk, hogy egy részecskének a helye és a mozgás az nem meghatározott. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy van egy ilyen sima felület, és azon egy pontot bolyong, ahogy ezt klasszikusan elképzelnék. Ott egészen mást akarunk mondani. Most a relativitás elméletben ugye a téridő pontjait, a speciális relativitás elmélet sík téridővel írjuk le, amelyben a részecske egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. Az általános relativitás elméletben meg görbült a téridő, és itt a részecskék a legegyenesebb görbék mentén mozognak. Már itt is felmerül valami ellentmondás, ugye azt mondok, hogy részecske, pont részecske. Pont részecskének véges tömege van és nulla mérete. Az általános relativitás elmélet szerint, hogyha egy adott tömeget, egy adott méret alá összenyomunk, abból fekete lyuk lesz. A pont részecske az maga egy fekete lyuk, vagy hogy kell ezt elképzelni. Ez egy ilyen szőnyegarásöpölt probléma az általános relativitás elmélet. Azt mondjuk, persze, igazából nem pont részecskére gondolunk, de úgy írjuk le, mintha. Sunyiduma. Na, mindesetre viszont mit csinálunk a kvantum elméletben? Ott a részecskéket hullámokkal társítjuk, amik egyszerre vannak mindenütt. Nem a téridő bizonyos helyén vannak, hanem egyszerre mindenütt. Na most akkor itt meg azt mondja az ember az általában, hogy miért is görbe a tér? Azért, mert az anyag görbíti a téridőt. Na de az anyag mindenhol van, akkor hol görbíti a téridőt? Nem mondhatjuk azt, hogy mindenhol van, mert akkor detektálni akarom, amikor az elektron határozottan itt van. És nincs egyszerre itt meg, ott nem tudok itt egy fél elektront, ott meg egy negyedet fogni. Nem mondhatom, hogy itt is görbíti, ott is görbít. Akkor hogy fér ez a kettő össze? Nagyon másképp beszélnek matematikailag, más fizikai nyelven és másféle matematikai leírással. Azt mondja az ember, hogy ez azért nem okoz gondot, azért lehet a gyakorlati életben fizikát csinálni, nem ütközünk bele állandóan ebbe a problémába. Ugye, tessék elképzelni, valaki megy be dolgozni, és nem végzi el a munkáját, mert az emberiség nagy kérdésein töri a fejét. Ma nem végzem el a munkát, mert Biafrában éheznek a gyerekek. Holnap sem végzem el a munkát, mert eszembe jutott valaki Dél-Amerikában, stb. Meg eszembe jutott a környezetszennyezés, hogy mi lesz 1000 év múlva, vagy 1 milliárd év múlva a naprendszerrel. Szóval így nem lehet élni. Hasonló módon nem lehetne fizikát csinálni, hogy az ember mindig ezeken a nagy kérdéseken töprengene, nem lehetne ZH-t iratni, meg hasonlók. Na, az alapfeltevésünk az, hogy nem baj, mert a gravitáció az gyenge. Ugye erről már sokszor volt szó, hogyha leteszünk egymás mellé két elektront, azok elektromosan taszítják egymást, és gravitációsan vonzák. Gravitációs állandót meg kell szorozni a tömegük szorzatával per R négyzet, a taszításban pedig az elektromos töltésük szorzata per R négyzet van, a kettőnek a hányadosából kiesik az R négyzet, és ennek a kettőnek a hányados az 10¹⁴ körül van nagyságrendileg. Tehát 10¹⁴, tessék el képzelni, 40-0-val leírva ott az egyes után. Ennyiszer erősebb az elektromos taszítás, mint a gravitációs vonzás. Éppen ezért a részecske fizikában szokás elhanyagolni a gravitációt. És ez nagyon jól működik. Foglalkozzunk a maradék dolgokkal, azok is elég bonyolultak, elektromos kölcsönhatás, gyenge kölcsönhatás, erős kölcsönhatás, a gravitáció ott meg nem számít. Mikor számít? Amikor nagy objektumok állnak össze sok részecskéből, mert az erős kölcsönhatás rövid hatótávolságban, a gyenge kölcsönhatás szintén rövid hatótávolságok másokból, az erősnél azért, mert a kvarkok és a köztük szaladgáló gluonok be vannak zárva egy kvarkzacskóba, a gyenge kölcsönhatás azért kis hatótávolságú, mert a közvetítő részecskéknek nagyon nagy a tömege. Az elektromágneses kölcsönhatás az végtelen hatótávolságú, de hál' Istennek az anyag sok táblaszerűen épül föl pozitív és negatív töltésekből, és ezek leárnyékolják egymást, míg a gravitáció az, sok lódisznok gravitál alapon nagyban az fog győzni. Tehát nagy testeknél az fog számítani. Kicsiben nem számít. És akkor azt mondja az ember, hogy a részecske fizikában nem számítunk a gravitációra. No, de extrém körülmények között lehetséges, hogy egyszerre fontos a kvantumelmélet, meg a gravitáció. Ugye ez lesz az, amiért a majdani egyesítésen, majd 50 évek múlva kiadják a Nobel-díjat. Itt még nem tudtam pontosan, amikor ezt írtam, hogy mikor adják ki. Na, hogy lehet kiszámítani ezeket az extrém körülményeket? Mind a három elméletben, a speciális relativitás elméletben, a gravitáció elméletben és a kvantum elméletben van egy nevezetes konstans. Ezek az univerzális állandók, az egyik a fénysebesség, amit méter per szekundumban szoktunk mérni, a gravitációs állandó, ami a gravitációs erőben van, az köbméter per kilogramszor szekundum nézet, kvantum elméletben meg a Planck állandó, amit kilogramszor négyzetméter per szekundumban szokás mérni. Még Planck találta ki 100 évvel ezelőtt, hogy át lehetne térni egy olyan egységrendszerre, amiben ezek az univerzális konstansok egy értéket vesznek fel. És akkor nem kell megjegyezni a függvénytáblába ezeket a értékeket, hogy 10 a mínusz hányadikon is a Planck állandóton, hogy 1,06-tal kezdődik, és akkor van a 10 a mínusz 34-en joule szekundon, meg ilyenek, a fele jegyzi meg, a H az 1, a C is 1. Adott egy esetekben így számolnak, ugye a relativitás elmélet tipikusan C egyenlő egy egységrendszerben számolunk. Planck azt mondta, hogy változtassuk meg a hosszúság, a tömeg és az időegységenköt úgy, hogy az új egységrendszerben egy legyen ez a három állandó, és akkor ezekhez a képletekhez jut, hogy akkor hogy kell megváltoztatni az új egységeket. Az hosszúság egységet, az időegységet, meg a tömegegységet, ezek mind kifejezhetők H-val, G-vel, C-vel. Rosszul van fölírva az egyik, bocsánat, elnézést. Ezt itt fordítva kell írni. G-szer H-per. Pillanat, valamelyik? Nem. Valamelyikben a G-nek fordítva kell. Elnézést, a képletek nem stimmelnek, mindegy, de a mellettük levő számadatok stimmelnek. Szóval ez lenne a természetes egységrendszer. Mit jelentene ez? Ezt úgy képzelték el, rajzoljunk a számítógép képernyőre, akkor még nem volt számítógép, rajzoljunk a képernyőre egy karikát, rajzoljunk egy kétszer akkora kört, oké, rajzoljunk fel akkorát, egyre kisebbeket, egy adott méret alá már nem lehet kört rajzolni. Miért? Elértük a pixeleket, és akkor itt már kör helyett egy ilyet fogunk látni, ez így néz ki egy kvantált kör, amikor már nagyon pici a karika. Tehát valahogy elérjük a természetnek az alapraszterét, az alapegységeket, aminél már a felbontás, a folytonossággal kapcsolatos problémák felbukkannak. Szokták azt mondani, hogy a téridő is kvant. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a világ igazából egy saktábla, csak nagyon picik a kockák, de valamilyen értelemben ez jelenteni az alapskálát. Akkor, amikor ezt kiokoskodták, akkor azt gondolták, hogy az atomok vannak ezen az alapszinten. És akkor kiszámolták ezeket, akkor ez nagy pofoncsapásként érte a fizikusokat, mert ez nem az atomi szint. Mekkorák az atomok? 10 a mínusz 10-en méter. Ez meg 25 nagyságrenddel kisebb, ez a 10 a mínusz 35-en. Mennyi a atomi időegység? Hát például ami alatt megkerüli az elektron a protont, ez 10 a mínusz 20-an környékén van. Hát ahhoz képest ott is van 25 nagyságrend. Mekkora az atom tömege? Azt is ki lehet számolni. És ahhoz képest viszont 10⁻⁸ kg az nagyon nagy. Az nem egy atom, az egy baktérium, ami azért elég sok atomból áll. Szóval valahogy ez a természetes időskála, vagy időhosszúság és tömegskála, ez nem az akkoriban kialakuló atomfizikának a skálája volt. Ezt nagyon nem értették. Tehát durván szóval ezen a képernyőn egy atom az még mindig marha nagy, és nagyon könnyű. Tehát egy ilyen kicsi és tömör objektum lenne az, ami egy ilyen kis pixerecske, ehhez képest az atom az egy ilyen nagy légies izé, húsznagyságrenddel nagyobb. Mindenesetre ezt lehet alapskálának tekinteni. Hol fordul elő ez az alapskála? Lényegében a természetben két helyen, a fekete lyukak fizikájában és a nagybum környéke. Ugyanezekből a skálákból, ezekből az alapegységekből más fizikai mennyiségeknek az alapskáláját is ki lehet számítani. Például a hőmérsékletet, ott akkor a Boltzmann állandót is figyelembe kell venni, az energia meg a hőmérséklet közötti átszámítás. Az ember jól kiszámolja, 10320-on Kelvin a természetes egység. Bocsánat, 10-32-en Kelvin a természetes egység. Hát az jó nagy. Megint tessék leírni. A nyomásra 10-120 hektopaszkál jön ki. Ha bemondják a rádióban, hogy mennyi, 1000 hektopaszkál az a normál nyomás, ahhoz képest ez az egy kicsit odébb van. Hol uralkodhat ilyen nyomás? Hát a nagybomb környékén. Azon környékén a világnak, ahol egyszerre fontosak a kvantumos meg a gravitációs jelenségek. Hogy lehet ezt kiokoskodni? Erre van egy nagyon érdekes ábra. A részletek megtalálhatók a csillagászati évkönyvnek, azt még nem a MCA adta ki, hanem még korábban a gondolatkiadó. Az 1982-es csillagászati évkönyvben van egy érdekes cikk Lukács Béla és Pál Györgynek a tollából. Ott ennek a részletei benne vannak. Na hát ezt úgy kell elképzelni, hogy minden részecskéhez hozzá lehet rendelni két darab méretet. Veszem a részecske tömegét, akkor ahhoz hozzárendelhetem a Compton hullámhosszát, illetve a fekete lyuk sugár méretet. Mi az a Compton hullámhossz? Vegyünk egy, ez olyan gondolatkísérlet, mint amit annak idején Einsteinék csináltak, hogy vegyünk egy dobozt, tegyünk bele egy fotont, tegyük egy rugós mérlegre, és mérjük meg a súlyát. Szóval ezt azért nehéz kísérletileg kitalálni, de Einstein meg Bohr ilyenek nem vitatkoztak. Hát itt is most képzeljük el. Vegyünk egy ilyen középiskolában használt dugattyús, valamit, tegyünk bele egy elektront, és kezdjük összenyomni. Az elektron szeretne kinyúlni, mint egy hullám. Azt mondja a Heisenberg-féle határozatlansági generáció, hogy ha adott méretre összenyomom, akkor megnő az impulzus bizonytalansága. De ha nagyobb az impulzus, akkor nagyobb az energiája. Tehát jobban összenyomom, akkor nagyobb lesz az energia, magyarul nekem munkát kell végeznem, hogy összenyomjam, tehát neki nyomása van. És mert amikor én nyomom be, akkor ő ellenáll. Ezért energiát kell befektetnem. Mi történik, hogyha akkora energiát fektetek be már, ami körülbelül megegyezik az ő nyugalmi energiával, MC négyzettel, mondjuk kétszer MC négyzet, akkor hoppa, befektetett energiával nem az történik, hogy jobban koncentrálom az részecskét, hanem lesz ott két újabb objektum, egy elektron meg egy pozitron. És ahelyett, hogy az egy elektromat jobban elhelyeztem volna, és jobban megmértem volna, hogy hol van, ahelyett most keresgélhetem, hogy a három közül melyik az eredeti. Az egy részecske elméletnek, az egy részecske létnek az alsó határa a Compton hullámhossz. Adott tömegű objektumot ennyinél, és ott a képlet H per M szer C, ennél jobban nem lehet összenyomni. Van egy másik határ. Az pedig az eseményhorizont. Hogyha az meg az általános relativitás elméletben jön ki, hogyha a részecskéket, vagy egy adott tömegű objektumot egy adott méretnél kisebbre összenyomok, akkor fekete lyukká omlik össze. Ezt pedig ez a képlet mondja meg, ilyen kettes szorzókat kihagytam belőle. Tessék észrevenni, hogy az egyik az fordítva arányos a tömeggel, a másik meg egyenesen arányos a tömeggel. Most ez a kettőt rá lehet rajzolni egy logaritmikus diagramra. Ugye, ha logaritmusokat ábrázoljuk, erre fel a méretnek a logaritmusát, erre pedig a tömegnek a logaritmusát, akkor egy ilyen 1 per m-es képlet az egy mínusz 1-es meredekségű egyenesnek felel meg, tömeg fordítva arányos ezzel a mérettel. Tehát ez alatt nem lehetnek stabil részecskék, mert ha ennyire összenyomom, akkor az új részecskék keletkeznek helyette. A másik pedig a fekete lyukas határ, itt pedig a tömeg arányosa a mérettel, akkor egy plusz egyes meredekség egyenest kell megrajzolni. E fölött egy adott tömegű objektumot, tehát hogyha egy adott tömegű objektumot összenyomok ez alá mérettel, akkor fekete lyuk lesz belőle. Stabil objektumok ebben a tartományban vannak. Hol metszi egymást a két egyenes? Leolvassa az ember ezeket a koordinátákat, képeket egymásba, pont a Planck-hossz és a Planck tömeg felel meg. Tehát a Planckhoznak és a Planck tömegnek igazából ez az ábra adja meg a jelentőségét, nem a világ alap rasztere, hanem a stabilan létező objektumoknak a diagramjának a csücske. Ez a határa. Ekkoránál kisebb objektumok egyszer nem lehetnek, és azok a legkisebb objektumok, azok ekkora tömegűek. Bocsánat, ennél könnyebb objektumok lehetnek, kisebb tömegek vannak, a proton meg az elektron valahol itt van. Tehát ez egy baktérium tömeg. Hogyha egy Planckhoznyira összenyomom az objektumokat, és még stabilnak akarom tartani, még részecske, és még éppen nem fekete lyuk, az valahol itt van lehet. Egy nagyobb objektum, egy nagyobb tömegű objektum, az már egy nagyobb méretnél fekete lyukkal omlik össze. Egy kisebb tömegű objektum már egy nagyobb méretnél újabb részecskéket kelt. Egy ekkora tömegű, egy ilyen baktérium tömegű, Planck tömegű objektumot tudok a legjobban összenyomni, és még mindig egyedi. De innen tovább már ő se. Mert, tehát ennek a diagramnak ez a érdekessége. Ott abban a cikkben le van írva, és érdemes végigokoskodni, hogy ebbe a diagramba berajzolhatom a létező dolgokat, a létező stabil objektumokat. Tehát ez itt a kvantumgravitációs határ, berajzolhatom itt a proton. Itt megrajzolhatok egy hármas meredekségű egyenest. Mit jelent, hogyha utána számolunk? Hármas meredekségű egyenes egy adott sűrűségi objektumokból álló láncot jelent. Olyan sűrű, mint a proton, de jó nehéz. Az mi az? Az a neutron csillag, az egy óriási atomnak. Itt az elektron. Az atom az körülbelül olyan sűrűségű, lényegében egy elektron, vagy majdnem. Pontosabban is le lehet rajzolni a diagramot, én erről egy fél évet szoktam beszélni, és akkor pontosan lerajzolom, de most ennyi időnk nincs. Ami nagyjából atom sűrűség és jó nagy, az a csillag. Mi van félúton a csillag meg a atom között? Pont ki lehet számítani, tehát mértani közép. Annyiszor nagyobb egy atomnál, mint ahányszor kisebb egy csillagnál. Én vagyok az ember. Pontosan akkor itt van félúton az ember, a csillag és az atomok között. Be lehet rajzolni egyéb objektumokat, például itt vannak a barna törpék, itt vannak a galaxis halmazok, az egész univerzum, egy csomó dolgot, meg itt közben az atomok, emberek, hegyek, baktériumok, mindenféle dolgot rá lehet rajzolni, azok ezen a diagramon vannak. Ennek nagyon sok érdekes részlete van ennek a diagramnak. Azt szokták mondani, ez a három vonal, amit itt berajzolunk, ez az univerzum hárfája, és ezzel lehet lejátszani a szférák zenéjét. No, tehát ezen a diagramon az ember el tudja helyezni a dolgokat, és akkor lehet látni, hogy ez itt a kvantumgravitációs határ. Tehát ahol egyszerre igaz az, hogy a felső határ, az a gravitációs határ, a fekete lyukká válás, és a kvantumos határ, a Heisenberg-féle határozatlansági relációból következő részecske instabilitás is megjelenik. Na, hát ahol ilyesmi erőfordul, ott egyszerre kell alkalmazni a kvantumelméletet, meg a gravitációelméletet, és az nincs. Mi várható? Hát ilyenkor, amikor az ember nem tud számolni, akkor bölcsész ismerőséghez fordul, és metaforákat alkot. Ilyeneket szoktak mondani, hogy mini fekete lyukak vannak. A részecskék maguk fekete lyukak, és akkor fekete lyukaknak a tömege, meg fekete lyuk molekulák, meg ilyenek. Vagy féreglyukak szövedéke. Olyan szépen hangzik, nem? A világban ilyen mindenféle féreglyukak vannak, és ezek úgy áthatolják. Egészetében nagy kupac, amit a klingonok szoktak enni, szóval, hogy még mozog is, meg szóval ilyen izék vannak, vagy mondják, hogy a téridő habjai, az egész téridő habossá válik. Ezt még le is rajzoltam, hogy kell érteni a téridő habjait. Ha messziről nézem a Földet, akkor szép és sima és gömbölyű. Közelítsünk rá, mint a Google Earth-ben, hogy az ember ráközelít, akkor itt a tenger felszíne szép sima. Közelítsünk még jobban, akkor már látom a hullámokat. Még jobban közelítem már ilyen, és ha még jobban ráközelítek, akkor már látom, hogy nem is egy vonal, nem is egy folytonos, hanem leszakadt habok, buborékok, stb. Topológiailag nem összefügg az egész, már nem egy nagy objektumnak a részletel, különálló kis szétszakadt lukak, alagutak, haboknak a keverék, ha belemársz, amit a tajtékba, akkor már a teljes katyfaszt fogom látni. Pedig ez ugyanaz az objektum, csak más felbontással. Lehet érezni? Na, valahogy azt gondolja az ember, hogy valami ilyesmi lett a téridő is. Ha az univerzumot messziről nézem, akkor a relativitás elmélet, az általános relativitás elméletnek a szép sima görbeit látom, de a szép sima téridő. Görbül, de hát úgy simán görbül. Ha közelebbről megnézem, akkor a helyi objektumok által keltett rücsköket látom. Itt egy bolygó körül így dudorodik, miközben általában szép lassan dudorodik az egész. Jobban megnézve már, ilyen fluktuációkat, hullámokat látok rajta. Miért is? Ami hullámzik és mozog, annak energiája van. Aminek energiája van, az görbíti a teret. ami görbíti a teret, az mozgatja a részecskéket. A részecskének a saját mozgása által keltett görbítő hatás beleszól a mozgásába, és emiatt ilyen öngerjesztő hullámok vannak. Randa nem lineáris egyenletek, amiket nem tudunk megoldani, még elképzelni se tudunk, azért beszélünk metaforákba. Mi lesz itt? Hát a magának a téridő habnak, hogyha erre is alkalmazza az ember a kvantumelméletet, hát akkor biztos magától is fluktuál. Hát a kvantumelméletben minden változik. Nem ül a fenekén, hanem össze-vissza izeg mozog a kvantumnyüzsgés. Hát maga a téridő is végzi a kvantumfluktuációt, akkor magát görbíti, mert a saját fluktuációnak az energiája az hozzájárul a saját további görbítéséhez. Nem tudjuk pontosan leírni, de meg tudjuk satszolni az energiasűrűséget. Hogy? Hát nyilván nem számításokkal, hanem azokkal a becslések, hogy a Planck egységekhez miféle energiasűrűség egység tartozik. 10^100 zsúl per köbméter. Hát ez jó nagy. Tessék ezt a energetikai szakembereknek mondani, hogy ilyet kérünk. No, és ehhez képest ezen egy részecské az csak fodrozódás. Ugye a legnagyobb sűrűségi anyag az a maganyag, vagy a neutroncsillagnak az anyaga, már volt róla szó, hogy mennyit nyomna belőle egy kanál anyag, hát az ehhez képest kutyafüle. Olyan, mint amikor megy a repülőgép az égen, és kondenszcsikot húz. Kondenszcsik az nagyon ritka anyag, csak eltér a levegőtől, és ezért látjuk. Azt a kis különbséget vesszük észre, hogy ez a néhány vízcsepp, amit ott a repülőgép létrehozott, az eltér a környező levegőtől. A környező levegőnek nagyobb a sűrűsége, mint annak a néhány pici kis valaminek. Tehát messziről nézve az elhanyagolható. Hasonlóképpen lehet elképzelni, hogy az ilyen önmagában fluktuáló, nagy sűrűségű kvantumos téridő hátterén szalad egy részecske, az nagyon pici extra. Mert eltér a háttértől, és azért vesszük észre. Ez biztos nem igaz, így ahogy elmondtam, mert ha igaz lenne, akkor matematikára, meg cikkekre, meg nevekre tudnék hivatkozni. Ez a metafora. Amikor az ember elpróbál képzelni, hogy mi is lehet majd 100 év múlva, hogyha 100 év, vagy 50 év múlva tartunk erről előadást, akkor már ilyen nagy vastag könyvek lesznek az exakt képletekkel, és az ember azon töri a magát idefelé a hipervillamosan, hogy nem, akkor még ugyanezek a kombinok lesznek, hogy idefelé jövett, hogy vajon hogy kell ezt lefordítani ismeretterre ezt előadásra, azt a matekot. Hogy kell elmondani ezeket a dolgokat úgy, hogy ne nagyon hazudjunk, a lényeg benne legyen, de mégse kelljen csúnya integrálokat használni. Rendben? És akkor majd esetleg ilyen típusú hasonlatokat fogunk mondani. Hát remélhetőleg nem, mert ezeket a hasonlatokat már most lelőttük. De akkor majd az akkori matekot majd valaki, aki ügyes lesz, az majd le fogja fordítani az akkori ismeretterjesztésben használható nyelvekre. Valószínűleg az akkori szappanoperákból vett hasonlatokat és izaórákat meg egyebeket kell emlegetni. Tehát valami ilyen típusú elmélet várható, ez lesz az a kvantumgravitáció. Amit eddig megpróbáltak, az nem jött be. Tehát a hagyományos kvantálás. Van egy nagyon nevezetes irányzat, ami esetleg sikeres lesz abban az irányban, hogy elmagyarázza, milyen is a kvantumgravitáció. Az nem azzal indult el, ez most már itt nem kell, az nem azzal indult el, hogy a kvantumgravitációt megmagyarázzák, hanem valami egészen más módon. A részecske fizikának bizonyos problémáinak a megoldására indult el. Ez a Hoore elmélet, amit szokta, a szuper Hoore elmélet. Az egyik probléma az a részecske fizikában, hogy pontszerűnek tételezzük fel a részecskéket. Mert már amikor 100-120 évvel ezelőtt a elektron elméletével elkezdtek foglalkozni, vagy 110, akkor kiszámolták, hogy mennyi egy elektronnak az energiája. Az jött ki, hogy végtelen. Miért? Feltételezték, hogy pontszerű. Először tegyük fel, hogy gömbölyű objektum, kiszámítjuk, hogy körülötte jön neki belőle az elektromos erővonalak, mennyi annak az energiája. Kiderül, hogy fordítva arányos a sugárról. Na de hát mekkora a sugara? Biztos nulla. Akkor viszont végtelen az energiája. Hogyha azt mondták, hogy nem véges, nem nulla a mérete, hanem véges, akkor rögtön megkérdezzük, hogy de akkor a részeit mi tartja össze? Egy kicsiny eltöltésű részecske, de mi tartja össze a részecskét? Miért nem szalad szét az elektromos töltés hatására? Vagy azt mondom, hogy van valami másfajta erő, ami összetartja a részeket, és akkor ott vagyok, ahol a part szakad, akkor az nem egy elemi objektum, és akkor egy még alapvetőbb újabb erőt fel kell tételezni. Lehet érezni. Vagy azt mondom, hogy elemi, akkor meg nem tudom így leírni, és legegyszerűbb pontszerűnek számolni. A pontszerűvel marhaságok jönnek ki, a nem pontszerűvel szintén. Megint csak ezt is szőnyeg alá söpörték, és akkor hol így számoltak, hol úgy számolták, azt mondták, hogy na jó, azt a végtelen energiát, azt mondjuk, azt hagyjuk ki, mert ezt úgyse veszük észre, az mindig megvan, azt számít, ami azon felül van. Tehát, hogyha szalad, akkor még van neki valami mozgási energiát, csak vegyük azt figyelembe. A pontszerű részecskéken mindig bajok voltak. Jött a kvantum elmélet. Gondolták, hogy hú, az majd jól megoldja ezeket a problémákat. Megcsinálták, kiderült, hogy ott is felépnek a végtelenek, csak még végtelenebb végtelenek. Tehát nem oldotta meg a klasszikus problémákat, hanem még súlyosbította, és még több helyen léptek fel a végtelenek. Közben ugye fejlődött tovább a kvantum elmélet, állandóan jöttek ezek a gondok. És aztán megpróbálkoztak azzal, 60-as években először, hogy az elemi objektum az ne egy pont legyen, hanem egy kis vonalka, egy kis darab húr, ami rezegni tud. Hát ugye már a közönséges zenében, vagy makroszkopikus fizikában az ember tudja, amikor egy húrt megrezgetünk, az bizonyos frekvenciával képes rezegni. Van egy alapfrekvencia, amikor ilyen színuszosan rezeg, akkor lehet, amikor két színusz van rajta, aztán három színusz, az már nagyobb frekvenciával rezeg, és így tovább. Az adott objektum adott méretével, meg a rugalmasságában ki tudom számítani, hogy milyen frekvenciával rezeg. Több különböző frekvenciával. Bonyolultabb objektumoknál még nem bonyolultabb. Most akkor jön egy kis varázslás, hogyha omega frekvenciával rezeg, akkor hászor omega az az energia az emszert szénhelyzet, már is megvan a tömeg. Szóval ezt egy kicsit intelligensebben kell mondani, de lényegében ez a dolog, hogy a rezgési frekvenciát végül is át tudjuk számítani tömeggé. Tehát a kvantum elméletnek az ideológiáját ráeresztjük, akkor egy rezgő húrnak a különböző rezgési állapotai különböző tömegű objektumnak felelnek meg. És akkor ez az ideológia született meg a 60-as években, hogy próbáljuk azt megcsinálni, hogy az elemi objektum az nem pontszerű, mert az a baj van, hanem legyen egy pici kis húrocska, és annak a különböző rezgési állapotai különböző tömegű részecskéknek felelnek meg. Hát ezt megpróbálták akkor, aztán nem egészen sikerült, mindenféle matematikai nehézségek ütköztek, hagyták a csodába. A 80-as évek környékén megint elővették, és akkor már intelligensebben, meg bonyolultabb matematikával rászálltak, és fölmerült még az az ötlet is, ami aztán utána nagyon gyümölcsöző lett, hogy ne három dimenzióba, hanem sok dimenzióba rezgessék meg azt az objektumot. Ugye, ha már a három meg egy, tehát a négy dimenziós téridő már görbült, hát akkor ez a sok dimenziós az meg még inkább össze-vissza görbült valami lehet. És ugye ebben a sok dimenziós gírbe-gurba valamiben mozognak ezek a húrok, hát azokról már sok mindent el lehet képzelni. És az a nagy ötlet, hogy ez valamilyen értelemben bevált, és szinte magától egyesíteni látszik a gravitáció elméletet meg a részecske fizikát. Látszik. Ugye első plikre, amikor ezt behozták, akkor marha jó volt, akkor néhány órán belül lehetett volna ebből az ötletből levezették az általános relativitás elmélet egyenleteit, meg a részecske fizika bizonyos egyenleteit. Van egy közös háttér, amiből ez az elmélet, meg az is kijön, jaj, de jó ez így együtt. Azóta viszont, mióta ezt részletesebben elkezdték vizsgálni matematikailag, egyre több technikai nehézségbe ütköztek, és akkor most megjelentek az ellenfelek. Á, úgyse fog nektek sikerülni. De igen, már ezt kiszámoltuk, és akkor még elég 150 év, és már is célhoz fogunk érni, és milyen jó lesz. De hogyha az egész hülyeség, amit eddig csináltatok, csináljunk valami mást. Szóval megy ez azóta is. A lelkes emberek azok a technikai nehézségekkel birkoznak. Nagyon sok technikai nehézség van. Nyilván megjelent az áttörések, ez új matek. Van szükség, új fizikai ötletekre, amiket aztán matematikára fordítanak, ezzel sokan foglalkoznak. A legtöbb az már annyira absztrakt, hogy egy közönséges módon edzett fizikus az már nem is érti, sőt már címét se, vagy egy képletet se lehet belőle érteni, mert annyira új matekot használnak. Megint csak az kell, hogy ilyen régi lovak, mint mi kihalljanak, és majd az új generáció már eleve ezt a matekot tanulja meg. Ez egyelőre azzal a technikai problémával küzd, hogy az új fizikus generáció jelenleg a törtek összeadásának a problémáival szokott küzdeni, onnan egy kicsit odébb van ez a modern matematika, de hát azért csak lesz, aki ezt meg fogja érteni. Na, minden esetre az lesz majd az igazi, amikor ezzel az új matekkal ezt rendesen meg lehet oldani. Erről megint van néhány ábra, hogy kell ezt elképzelni, hogy a sokdimenziós térben mozgó, izgő mozgó ilyen húrocskák. Honnan tudjuk, hogy a tér háromdimenziós? Hát szokták mondani, hogy azért, mert egy minden tömegpont megadható három koordinátával. Hát ezért többen elkezdték vizsgálni, hogy körülbelül megint csak 100 évvel ezelőtt, és úgy kérdezték meg, hogy mi lenne, hogyha a tér nem háromdimenziós lenne, akkor milyen lenne a fizika. És akkor kiderült, hogy a legtöbb fizikai törvény az olyan, hogy maga a törvény az a dimenziótól függetlenül megadható. Tehát például az az állítás, hogy a töltésből kiinduló erővonalak, azok átmennek itt a körülötte levő gömbben, és az erővonalak megfelelően ritkulnak, és ennek megfelelően gyengül a tér. Ez így megfogalmazható, leírhat a matematikát. De az, hogy hogy ritkulnak, az attól függ, hogy hány dimenziós a tér. Egy kétdimenziós körön elosztva az erővonalakat, vagy egy háromdimenziós gömbfelületen, vagy négy dimenzióban más módon ritkul. Hát például az derült ki, hogyha ugyanaz a Gauss törvény, tehát így gyűrjük föl, hogy az elektromos tér szorozva a gömb felülettel, egyelőre a benne levő töltésekkel, akkor attól függően, hogy hány dimenziós a tér, más-más térerősséget kapunk. Tehát a potenciál például egy dimenzióban így fog változni. Két dimenzióban logaritmuson. Három dimenzióban tudjuk, hogy 1/r-rel. Ennek megfelelően a térerősség az például egy dimenzióban állandó a térerősség. Erről már volt szó. Például a kvarkokat, összekötő erőket így próbáljuk leírni. Akármilyen messze vannak a kvarkok, ugyanakkor összekötő erő ad köztük. Tehát ezek a képletek jönnek a dimenziótól függően. Például ugye három dimenzióban lehet ionizálni egy elektront, itt az elektron, adunk, vagy atomot adunk neki annyi energiát, akkor elmehet a végtelenbe. Ezt hiába ionizálom, akármennyi energiát adok neki, nem lehet. Kétdimenziós atomot nem lehet ionizálni, egydimenziósra lehet. Tehát például a ionizáció az csak háromnál nagyobb dimenzióban lehetséges. Aztán például megvizsgáltak a bolygópályáknak a viszonyát, ki lehet számítani, hogyha a gravitáció az ilyen lenne, ugye elektrodinamika helyett, vagy elektrosztatika helyett gravitációval mondom, ezek az erőtörvények, amiket kiszámoltunk, azok gravitációs erőknek, számítsuk ki, hogy milyen a bolygópálya. Három dimenzióban tudjuk, hogy ellipszis. Két dimenzióban ilyen krikszkrasz, négy dimenzióban is ilyen krikszkrasz lenne, de mi történne, hogy picit meglököm, elmegy a szomszédban egy iciri-piciri égitest és vonzó erő gyakorol a Földre. A Föld átáll egy kicsit más ellipszis pályára. Hát lényegében észrevehetetlenül megkülönböztetetlen, de egy picit más azért elméletileg. Két dimenzióban nagyon meg fog változni, és négy dimenzióban pedig azonnal instabil lesz, egy pici kis lökés, ahol elszáll a végtelenbe. Ilyen furcsa dolgok történhetnek. Tehát, hogyha azt akarom, hogy stabil, hogy ionizálható legyen egy, mondjuk egy atom, akkor legalább három dimenzió kell. Hogyha azt akarom, hogy stabil legyen, akkor legfeljebb három dimenzió lehet. Jó, összeáll. A három dimenzió az, amiben lehetséges stabil naprendszer, stabil atom, meg ilyenek. Milyen jó, hogy éppen háromdimenziós a világ. Az ember megint multiuniverzumban gondolkodik. Sokféle univerzum létezik. Egyik ennyi dimenziós, másik annyi. Egyikben ilyenek a fizikai törvények, másikban olyanok, egyikben ennyi az elektron töltése, másikban nincs is elektron. És a többi, összerakjuk ezeket a modelleket, akkor azt mondhatjuk, hogy hát pont abban, amelyik háromdimenziós, és amelyben ilyenek a fizikai törvények, abban lehetségesek stabil struktúrák. Másokban meg nem. Hát így módon lehet megideologizálni. Van egy könyv Goreliknek, miért háromdimenziós a tér, abban összefoglalja ezeket a mindenféle régi gondolatokat, hogy miket is mondtak arról, hogy miért ennyi vagy annyi dimenziós a tér. Van még egy érdekesség, a gömbhullámok elmélete. Ugye amikor én itt beszélek, akkor önök meghallják, mert hullámszerűen gömbhullámban terjed a hang, nem ugyanazt hallják, mint amit én mondok, mit hallanak, kisebb intenzitással hallják. Hogyha világítok, akkor messzire halványabban ér oda a fény. De ugyanaz az információ lesz benne. Tehát egy hullám, amit itt kibocsátottunk, az odaér kisebb amplitúdóval. Olyan lesz a képlet, hogy odébb vonult, és osztani kellett a hullám amplitúdát R-rel, az energetikailag R négyzettel kell osztani. De ugyanaz, nem torzult. Kiderül, hogy ez csak a háromdimenziónak a tulajdonsága. Hogyha megoldom a hullámok mozgásának egyenletét két dimenzióban vagy négy dimenzióban például, akkor az történik, hogy a hullámokat föl kell bontani különböző frekvenciájú komponensekre, és azok más-más sebességgel fognak terjedni. Ha én itt koppantok egyet, abban ugye van kis frekvenciájú, meg nagy frekvenciájú jel is, és hogyha mondjuk a nagyobb frekvenciájú jelek hamarabb, gyorsabban terjednének, mint a kisebb frekvenciák, akkor először a nagy frekvenciájú érne oda, és akkor ilyen mélyülő fütyülést hallott a koppantás helyett. Hogyha a kis frekvenciák terjednének gyorsabban, akkor az érne oda előbb, és akkor emelkedő hangú fütyülés érkezne oda. Elmosódnának a hangok. Ugyanezt tessék elképzelni fénnyel. Ha kék fény gyorsabban terjed, mint a piros, és felvillantom a fehér zseblámpámat, akkor előbb egy kéket látnak, ami elpirosodik. Ha kiderül, hogy Ha nem háromdimenziós a tér, akkor mindig ez történik. És az ábrák szétkerülnek. Sőt, a korábbi kép az még később is érkezik. Odaér az első jel, de még ugyanonnan még később is érkeznek. Nem egy hirtelen és éles jelet látunk. Olyan, mint amikor a mennydörgésnek a hangját hallja az ember. Hirtelen látunk egy villámást, és utána akkor percekig mennydörög. Miért van az? Mert össze-vissza verődik a hang a felhőkön meg a hegyeken, és ezért ugyanaz a hang többször megérkezik. De hogyha ez nem a visszaverődésnek a tulajdonsága lenne, hanem a köztünk levő közvetítő közegnek, mondjuk a levegőnek a tulajdonsága, akkor az egyszeri jel szép lassan érne oda. Néha lehet látni ilyet, amikor most már nem annyira divat, de régen, amikor emberek örültek, hogy húzták az egeret a képernyőn, be lehetett állítani, hogy az egérnek nyoma volt. Itt volt a nyíl, húztam, és akkor még ott voltak az előzőn, csóvát húzott, mint az üstökös. Most is lehet, de már csak mert a Windowsosok azok még ilyen nosztalgikusak. Szóval már ez engem például nagyon zavart. És tessék elképzelni, az ember azt látja, hogy jön a tigris, meg akar támadni, és akkor még itt is tigris, ott is tigris, sok-sok tigris, meg a hangja is mindenhonnan jön. Ha nem három dimenzióban lennénk, akkor már rég megevett volna a tigris. Igaz, hogy a tigris se látott volna engem, ő is éhen halt volna, szóval valószínűleg nem is fejlődött volna ki az élet. Egy csomó ilyen érdekes dolog van. Lehet töprengeni azon, hogy vajon lehet-e a térdimenziója más. És akkor a következő gondolattal lehet eljátszani. Ez emberekféle határozatlansági reláció miatt, hogy a térbeli felbontás és az impulzus felbontásnak van valamilyen kapcsolata, szorzatok a Planck állandó, ki lehet számítani, akkor mekkora energia kell ahhoz, hogy adott felbontást érjünk el, a mikroszkópiában ilyen jellegű képetek régóta ismertek. Minél kisebb felbontást akarok elérni, annál nagyobb energia és annál több pénz kell hozzá. És képzeljük el, hogy mondjuk ilyen, van egy ilyen föltekert csövem, és a csövön mozog itt valami. Ő picike is mit érez? Most azóta ezt már láttam az interneten szépen lerajzolva, úgyhogy egy bolha mászkált a cérnaszálon. A bolhának, vagy nem is cérnaszál, nem tudom mi volt, egy kötél, ami a hegymászónak egy vékony drót volt, vagy amit ő egy ilyen egydimenziós alakzatnak észlelt, bolhának meg az volt a világ, azon ott vidáman kirándulgatott körbe a kötélen. Tehát ez az objektum itt ezen, mint egy kétdimenziós felületen sétálgat. Én messziről nézem, mit látok, hát egy vékony vonalat. Most képzeljük el ugyanezt kvantumosan. Kvantumosan ez egy részecske, azt már bolhával nehezebb elképzelni, az szétkenődik. Mindenhol van így körbe. És mit mond a de Broglie elmélet, meg a kvantum elmélet? Szétkenődik errefele, és beáll hullámba, mégpedig úgy, hogy az egész számú hullámhoz fér el itt körbe. Meg lehet mondani, hogy milyen állapotban van, hogy egy hullám, vagy két hullám, vagy hányszorosan, cakkosan fér el körbe. Megjelenik egy kvantum szám, oda van írva, hogy N^7. Most mit látok én messziről? Ez egy egydimenziós alakzat, ami mozog valami kis pont, és rá van írva, hogy N^7. Tehát van neki egy kvantum száma, nem tudom majd mi a fene az, de ő cipere ezt az N^7-et, és olykor némi ingadozás, vagy energiabefektetés után át lehet vinni az N^8-as állapotba. Ezt majd lehet tudom olvasni, megjelent egy kvantumszám, miközben egy alacsonyabb dimenziójú téren mozgott. De emögött az volt, hogy egy kvantumobjektum egy nagyobb dimenziójú halmazon. Lehet érezni? Ha elég jó felbontással megnézném, akkor ezt látnám. És akkor meg tudnám magyarázni, hogy mi az a kvantumszám, hát az ennek a cakkosodása az extra dimenzió irányába. Miért nem veszem észre messziről ezt az extra dimenziót? Azért, mert így be van zárva, föl van kunkorítva. És nem? Na ez a, és azon kívül ráadásul ez az egész ez még egy további dimenzióban még görbülhet. Tehát mondhatom azt, hogy ez még az átrezben, mert ez egy ilyen nagy görbült valami, egy egydimenziós izé, egy sokdimenziósba görbülve, hol ott kiderült, hogy ha közelről megnézem, még vannak extra dimenziói. Na ez az alapgondolat, úgy szokták mondani, hogy van egy belső tér. Amit én eddig a térnek egy pontjának hittem, az igazából egy újabb, van erre egy ilyen belső szabadsági fok, hogy lehet körbe menni. Az ugye merőleges erre az irányra, tehát most a háromdimenzióban nem tudom elképzelni, tehát a tér minden pontjában van egy ilyen belső gömb, ami még maga szintén sokdimenziós. Merőlegesen kell rajzolni, szóval nem fér el itt a rajzon, de ebből talán egy kérdete. Ez itt az egydimenzió, ez meg egy arra merőleges irány, hát a hármon fölül még továbbiakat lehet. Tehát új szabadsági fok, de ez makroszkopikusan úgy jelenik meg, hogy extra kvantum számai vannak az objektumok. Lehet érezni? Tehát rá van írva valami, amiről én nem tudom, hogy mi. De kiderül, hogy ez azért van, mert van egy ilyen belső tér, és abban a térben is ő mozoghat. Csak ahhoz, hogy ezt jól lássam, az jó felbontás kell. Na, a hivatalos elmélet az, hogy ennek a sugara, hát vajon mi lehet a természetes egység, a Planck sugár. Az a bizonyos Planck hosszúság 10-30 valahányadikon méter. Hát az még, ahhoz még elég nagy szupermikroszkóp kell, hogy azt felfedjük. Hogy a világban van ilyen feltekeredés, akkor az azt jelenti, hogy az objektumok több dimenziós térben mozognak, mert ők picik, pontszerűek, illetve, és akkor most jött a következő ötlet, hogy erre itt föl vannak tekerve, mint húrok. Tehát ők nem pontok, hanem kis karikák, amik ezen mozoghatnak. És aztán azon kívül még rezegnek is egy kicsit, hogy még érdekesebb legyen az élet. Szóval ezek az izék ott mozognak és rezegnek, és én messziről nem látom csak ezeket a kvantumszámaikat. Nyilván, ha több dimenzió van, akkor többféleképpen föl lehet őket tekerni, és több kvantumszámok jelenik meg. És az volt a zseniális ötlet, amikor fölírták ezt, hogy egy ilyen sokdimenziós gírbe-gürbe halmazon mozgó részecseknél mi van. Hát a sokdimenziós gírbe-gürbának az egyenleteiből kijöttek az Einstein-féle gravitációs egyenletek, amik a mi négydimenziós görbülterünknek az egyenletei. És ahogy hogy tekeredhet föl az a húrocska erre a extra dimenziós térre, abból meg kijöttek kvantumszámok, azok meg ugyanazok a kvantumszámok, amiket a részecskéknél az a bizonyos szimmetria elmélet kimondott. Szimmetria elmélet olyaneket mond, hogy van neki mínusz hármas ritkasága, egyharmados barion töltése, stb. Még egy csomó ilyen adat. És azok úgy jelennek meg, mint egy ilyen geometriai jellegű, hogy tekeredett fel arra a bizonyos sokdimenziós térre. Ezt átlátni nagyon nehéz. A fene sem tud tájékozódni 26 dimenzióba. Mi kell ehhez? Matematika, szimmetria elmélet, csoportelmélet. Van, aki ebbe született bele, és van, aki nagyon ért hozzá, és vidáman tud oda-vissza ugrálni a 11 dimenziós térből a 26-ban, mert mind a kettő nagyon divatos elmélet, és mind a kettőben tudja a geometriát és az ilyeneket. És vannak, akik ebből cikkeket, meg szakdolgozatokat tudnak írni. Na és ha már itt nagyobb dimenzióról van szó, akkor még több szabadsági fokunk van. Ugye az ember tudja azt, hogy kell elképzelni a hengert. Hát fogok egy ilyen papír téglalapot, kivágom, összehajtom. De megtehetem azt, hogy kivágom, és megtekerem, és így hajtom össze, és akkor megkapom a Möbius szalagot. Akkor ennek a csavarodási száma 1-2, mert egy felett csavart. Megcsavarhatom két félszer, akkor már csavarodási szám 1. Ismét megjelent egy ilyen kvantumszám, amivel lehet jellemezni azt, hogy ez az objektum, ez hogy van összetekerve, és akkor ezen mozoghatnak, ezen a felületen mozoghatnak azok az objektumok. Megélnek ilyen topológiai dolgok. Na most a rendes topológus az nem mondja azt, hogy vágjuk ki és ragasszuk össze, mert hát most miért rontsuk el a papírt. Egyszerűen csak azonosítsuk ezt. Mondjuk, hogy ha itt kimentél ezen a ponton, akkor bejöttél azon a ponton. Van egy érdekes könyv, az a cím, hogy a tér alakja. Pont ilyen topológiai problémákkal foglalkozik. 20-30 éve még ezt magyarázgatták volna, vágjuk ki, ragasszuk össze, végezzük el papírra a kísérletet. Itt viszont azt mondja, a gyerekek szoktak olyan számítógépes játékokat játszani, hogyha kimegyünk a képernyő egyik sarkán, akkor bejövünk a másikon. Ugye mindenki ismeri. Ha kimegyünk a képernyő tetején, bejövünk alul. Hát be lehet programozni úgy a gépet, hogyha itt megyünk ki, akkor nem itt jövünk be, hanem itt jövünk be. Az ennek felel meg. Már is megvan a Möbius szalag. Tényleg csináltak ilyen kísérleteket gyerekekkel. Lövöldözős játék. Egyre bonyolultabb bírcső térbeli ilyen kocka, kilövök a kocka, ennek azonban bejön onnan a golyó. Gyerekek vidáman lövöldöztek és eltalálták azt, a pillanatokat hozzá tudtak alkalmazkodni. Ez a fal, az elforgatva 90 fokkal a plafonnal van az orosítva, amit kimegy, az ott jön be is így. És ott kilőttek, és itt eltalálták, amit kellett. Szóval gyerekek nagyon tudnak alkalmazkodni ehhez. Hát bizonyára azok a űrlények, akik a sokdimenziós térben űrhajózgatnak, azok így tudnak szinte ösztönösen navigálni. Tehát még ez is elképzelhető. Na hát akkor most képzeljük el még bonyolultabbat. Ugye lerajzoltuk ezt, hogy a Möbius szalagnál ezt így egyesítem, vagy így szembe egyesítem. Képzeljük el például azt, hogy egy hatszögnek a különböző lapjait, vagy oldalait próbálom. Kivágom, megpróbálom, összeigazítom, jó? Mert közben meg kellett csavarni, aztán ezt is megcsavarom és egyesítem, az már nehezebb. Harmadik lapot már sehogy nem bírom, ez nem fér el a három dimenzióba. Játszani nyugodtan lehet. Mert a hatszög, ami itt kiment, az bejön itt, ami itt kiment, az bejön ott. Vidáman lehet ezen is játszani, és egyre bonyolultabb hasonlókat. Jó? Erre is be lehet tanítani a gyerekeket. Ennek van egy olyan verziója, amikor már folytonosan sok minden szemközti pont azonosítva van. Ezt már a 19. században föltalálták a matematikusok, és projektív síknak hívják, tehát lehet nagyképűen is beszélni róla, pedig ez csak egy videójáték. No, de mindesetre ilyen típusú topológiai dolgokat ki lehet találni két dimenzióban. Három dimenzióban meg még bonyolultabb. Itt ezt a kockát, ugye ez felelne meg ennek a téglalapnak. És mint akkor ezt ugye nem tudom kivágni, hogy a negyedik dimenzió már megcsavarjam és összeilleszem, de el tudom magyarázni, hogyha itt kimentem, tehát ide, itt kimentem, akkor itt így jöttem be szembe. Vagy ha itt kimentem, akkor itt alul így jöttem be. Sokféleképpen lehet összeilleszteni, hogy mennyire csavarodtam el. Ment egy hullám így, bejött a hullám amúgy. 17 féle mód van erre a kockák összeillesztésénél. Több dimenzióban meg még több lehetőség van. Tehát ugye már nem csak hengert meg Möbius szalagot, hanem Isten tudja, mi mindent lehet ebből összecsavaringatni. Rengetegféle. Abban a könyvben vannak rajzok, és gyerekekkel ilyen kísérletekedést csináltak. És most képzeljük, hogy ebben terjednek ezek a mindenféle hullámok. A hullám errefele ennyiszer cakkos, arrafele annyira cakkos, és mindenféle csavarodási számai vannak. Így kell vagy elképzelni azt, hogy a sokdimenziós térben mozgó valaminek van néhány kvantumszáma, amit én egyszerűen empirikusan leolvastam a kísérletekből. Tudom, hogy a műonnak van egy műonszáma, az elektronnak meg egy elektronszáma. Nem tudom, mi az. Kísérletekből azt olvastam le, hogy az megmarad. A fene tudja, mi ez. Lehet, hogy az lesz a válasz, ez megint a fizika geometrizálásának egy következő fázisa, hogy valamilyen sokdimenziós térben az egy ilyen csavarodási szám. És amikor a műon átalakul elektron, akkor valahogy meg kell maradni a csavarodási számnak, és ezért azt átadja egy másik ilyen oda hurkolt izének, ami úgy megy tovább. Elképzelni nehéz, matematikailag le lehet írni. Mi az, amit látunk? Tényleg azt látjuk, hogy a 3 plusz 1 dimenziós tér meg sokféle ilyen össze-vissza kavart kvantumszám van, és úgy gondoljuk, hogy egy nagyobb dimenziós térben, de az így felcsavarodott tér, aminek ez a hosszúság, ez körülbelül a Planck-hossz, ekkora ez a jó képlet a Planckhozra, bocsánat, az előző az rossz volt, azt hiszem. És ez a kb. Ekkora nagyságrendben föl van csavarodva, csak persze sok dimenzió, ugye lerajzolni nem tudom, mert ez, ami itt nekem egy dimenzió, az igazából 4, és ez meg még a sokkal több. Az a furcsaság derült ki egy első számításokban, hogy 26 dimenziósnak kell lenni ennek a térnek, mert különben bizonyos matematikai egyenletek azok nem konvergensek. Tehát 26 dimenzióban jól ki lehet számolni a kvantumtérelméletet, kevesebben meg nem. Aztán kiderült, hogy egy másik verzióban meg 11 dimenzió kell. Amit az ember már nehezenben bír elképzelni, hogyha egész spinű részecskék, akkor 26, ha feles spinűek, akkor 11, és ennek egyszerre kell valahogy érvényesnek lenni. Na, ezt már nehéz elképzelni, nem is kívánom, hogy bárki is elképzelni, én sem bírom elképzelni, de mindesetre matematikailag működnek az ilyen elméletek. Na, ennek az elméletnek aztán számos további verziója született. Ez reményt nyújt arra valahogy, hogy egyrészt ezek a részecske kvantumszámok, ezek a szimmetriákból dolgok, ezek természetesen jelennek. Nem az, hogy bevezettem egy kvantumszámot, vagy bevezettem egy szimmetriát, az a szimmetria az ennek a felcsavarodott téridőnek a szimmetriája legyen. És ugyanakkor ennek a görbülete az meg megadja azt, amit gravitációnak hívtunk. Látszik, hogy ugyanabban a modellben, de másképp jelenik meg az, amit kvantumos, és másképp azt, amit általános relativisztikus, tehát gravitációs dolognak hívtunk, egyesült. Nem úgy, hogy a gravitációt besoroltuk a többi mező közé, és azt is megkvantáltuk, hogy régen próbálkoztak, hanem valami ravaszabb módon. Itt van például egy rajz arra, hogy hogy kell elképzelni egy részecske bomlást. Hogyha a részecske az egy ilyen kis kunkor, egy ilyen húrocska, és megy, akkor valahogy elágazik ez a cső, akkor itt már két részecske megy tovább. Hol történt a bomlás? Egy adott pontban, ugye emlékeznek arra a rajzra, amikor így rajzoltuk rá, hogy a nyilak így egy pontból, akkor itt valami történt a téridőnek ebben a pontjában. Itt még azt sem tudom megmondani, hogy melyik pontban történt. Hát, hogyha a relativitás elméletben az, hogy mikor van, az attól függ, hogy melyik megfigyelő nézi. Az egyik megfigyelőnek ez a most tengelye, akkor ez a pont, ahol történt valami. Másiknak így van a mostja, akkor itt történt. Nincs egy kitüntetett pont, ahol ez elág. Hol szakad szét ez? Hát mindenhol, úgy valahogy. Az egészben lehet mondani. Stimmel? Ez a nadrágszál, ez szétvált. Nincs neki egy speciális pontja, ahol eltört és ketté vált. Ezért azok a matematikai nehézségek, amik az ilyen furcsa pontokkal kapcsolatban jönnek be, azok a végtelenek, amik a kvantumtérelemben megjelennek, ebben az elméletben nincsenek. Nagyon nehéz és bonyolult, de egy csomó hagyományos problémától megszabadít. És ennek a, ezeknek a mindenféle húrocskáknak, amik erre föl vannak tekerve, ennek a rezgései adnák, egyrészt a rezgési tulajdonságok adják a megmaradási tételeket, ezeknek a különböző összecsavarodásai az ilyen csöveknek, meg bonyolult felületeknek, azok adnák ezeket a részecske fizikai szimmetriákat. 1980-ban találták ezt ki, azóta csavarják, ragozzák, dolgoznak a részleteken. Akkor egy pillanatra olyan volt a helyzet, mint amikor az ember kiér a hegytetőre, és akkor hirtelen csodálatos panoráma, távolabbi, még szebb hegycsúcsok meg egyebek vannak. Ó, hát most megvan, hát oda kell menni, és akkor ez a megoldás. Nagy levegőt veszünk, leereszkedünk a hegyről, és akkor ott megyünk a dzsungelbe a macsetével. 28 éve megyünk a dzsungelbe a macsetével. Az ember olykor már úgy érzi, hogy talán nem is létezik az a távoli hegycsúcs, csak álmodtuk, hogy ott látjuk. Olyan nehéz iparága a dzsungelben a macsetével való továbbhaladás. De azért reménykedünk abban, hogy valahol ott van ez a távoli hegycsúcs, talán ebben az irányban. Lehet, hogy rossz felé megyünk, lehet, hogy másfele kell menni, de reméljük, hogy egyszerre valahol oda jutunk, és akkor, ha oda jutottunk, akkor megint el fogom önöknek mesélni. Köszönöm szépen a figyelmet! Yeah.